Csapatkapitánya, akivel arról beszélgetünk majd, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a nemrég véget ért sikeres Bajnokok Ligája előselejtezőn. Most viszont kajakkenu, mert hogy vasárnap ért véget Poznányban a világbajnokság. Vendégünk volt a két szövetségi kapitány, ez a beszélgetés még tegnap rögzült, a következő egy órában pedig ezt az interjút hallgathatják meg.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László a kenu, és Tóth Dávid a kajak szakák szövetségi kapitánya. Sziasztok!
Szia!
Szia!
A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznányi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat?
Laci? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
Itt most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
Igen, és de attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruhász párosnak a bronzérme, az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
Dávid, te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
Hát tényleg egy érzelmi hullámvasút volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az azt vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 27-es évre, hogyha nem így történik.
Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát a másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
Hát igen, inkább félig üres a pohár.
Mert ugye ez
inkább csalódottság, igen, volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. Azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz, ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
Igen, mondhatni, így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg erőre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest? Mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt, meg ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapatban.
Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne. Így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy az előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéje, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holt verseny volt a Martin Fuchs és a Fejes Dani között, 200-ra le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkenu történetében szerintem, de nem...
Hát főleg nem 1000 méteren.
Pláne 1000 méteren, igen. Hát ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki, mert először ugye applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs-a nyert. Csak senki más nem írtak ki. És akkor tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod, így nem látod teljes vonalban, hogy ki futod, hol futod be, úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott edzők, vezetők. Aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is. Úgyhogy onnan még várt rá fel az ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
Ugye 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holt versenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon. Érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György egyesben, nyilván más távon, de ő is egyeduralkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C2500-at akart menni mindenáron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulotta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenyben fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világ bajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ez kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért. De azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevező sáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevező sáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy ez eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Így a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1-500-on is ezüstérmet szerzett, Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az az, hogy ő fizikából a BMI most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzetfüzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár éve berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek között Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményét felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást majd ők kezdik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább, ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott több páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni, ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát hogy nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül ő egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is miből ezt építeni.
A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. Megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételt a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában.
Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények, és mennyire tudatosak, és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
Ugye két paksi versenyzőről van szó.
Igen. 500 méteres döntő, páros döntő előtt, hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána a futamon el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián, a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket, nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra felállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes, Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tóthka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasutat jártak be ezen a világbajnokságon.
Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hét közepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jóban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni a magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztítani a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettesnél is hát valóban helytálló az a, az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg... harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. De abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők. Ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével. Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ül Csizmadia Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést Tóth Dáviddal és Foltán Lászlóval, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. A híreket követően többi közt majd a hölgyekről is beszélünk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Tajti Márton Annita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Több tucat témát tárgyal ma délután a kormány. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Tajti Márton Annitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének. Erről ma délelőtt született döntés a tisztújító közgyűlésen. Mint ismert, a korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-ével távozott posztjáról. A mai közgyűlésen pedig meg is választották az új vezetőt. Az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita és Kovács Zoltán pályázott a posztra. Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott és lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Az első helyen kiemelt Alekszandr Cvirev csak 5-szettes csatában jutott tovább a második fordulóba, férfi egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A német játékos a magyar idő szerint ma délelőtt befejeződött mérkőzésen. Az olasz Sonegót győzte le. Ott lesz a következő körben a 40. születésnapját tegnap ünneplő Gael Monfils is. Az utolsó idényét teljesítő francia 4-szettben győzött a paraguayi Valihu ellen. A nőknél pedig tovább jutott a hazaiak közönség kedvence Coco Gauff. A kétszeres Grand Slam győztes amerikai 6-3-6-4-re nyert a török Sön Mez ellen. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Mind a 6 Nemzetek Ligája összecsapását az ősszel játssza le a B-divízióban szereplő magyar labdarúgó válogatott, amely Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a hazánkra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére, amit a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetni. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Hangsúlyozta, az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által az EU területén végrehajtott támadásokat. Október 1-én új pályázatot írnak ki a tankerületek azokra az iskolaigazgatói pozíciókra, ahol idéglenes megoldásról döntöttek az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A nyáron 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. A helyeket a tankerületek újra pályáztatták, és 351 iskola vezetője 5 évre kapott megbízást. A fennmaradó 116 pozícióra a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot az érintett tankerületek. Idehaza országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfaltfelületeket rugalmas, biztonságos burkolatra cserélték, ahol szükség volt rá új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki teheti, az az M0-ástól másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani, a szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László a kenusok és Tóth Dávid a kajakosok szövetségi kapitánya, és ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem, Kis Ágnes ugye C1-500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méterrel lett a második, és a Kenu négyes is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna. De viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcba volt az aranyéremér, és hát egyszerűen nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy egy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót. És ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy a K2-nél, a levieknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a Kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
Előrelépett Milánóhoz képest,
igen,
bronzból lett ezüst.
Ezüst, úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent itt idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófié. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly 3., most 2., akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
Így említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t most? Mi hiányzott számukra Poznányban?
Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek
örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavainál is. Hát összességében a Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokba végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kijelezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, LB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ez a feladat.
Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett. Ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnkben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus. Nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül fel erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy ez 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, pláne ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikós Óka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, az nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finist jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni, úgyhogy neki fel van adva a feladat, fel van adva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
A sprintávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, még 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról és Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon. Mind a kettőjük esetében előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, ahogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros, a pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintéren még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskorékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken, a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
Hát attól függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak 4-est és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak 4-es esetén a 4-es versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-300-addal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, és hát csak a B döntőbe jutott, nem jutott be az A döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyjel sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka Újfalvi Laura páros nyerte a válogatóversenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket, azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyenesvágon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki, de a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell, a középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A döntőbe kerüljenek, majd amikor ez nem jött össze, akkor B döntőben megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot, tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is, úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanulópénz volt, azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség, ez alatt mit értsünk?
Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajak négyest, akár kajak párost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kerusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött, és jön a nemzetközi kenuszövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy a nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
Dávid?
Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát ez a holnapi, mondhatni nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakálynak, a szövetségi kapitányának.
Köszönjük!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2 perccel múlt 16 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, és a Sportkör mai asztaltársaságát Göbölyös Gábor és Spíler István, mindketten a Magyar Távirati Iroda nagyszerű munkatársai, és Patai Gergely, a Nemzeti Sport újságírója adja. Sziasztok!
Hello!
Labdarúgással kezdünk, mert hogy tegnap lezárult az 5 európai topligában az átigazolási transferidőszak, vagy hát transferidőszak, és ha megnézzük azt, hogy a legdrágább átigazolásoknak a sorrendje mi, és kiválasztjuk az első tizet, akkor az látszik, hogy hát az angol liga az bizony főszereplő. A 10 top átigazolásból mindössze egy olyan, ahol nem az angol klubcsapatok valamelyike költötte el azt a bizonyos összeget. Ugye Jan Diomandé ért, a Real Madrid kiadott a Lipcsének 125 millió eurót, egyébként pedig angol klubcsapatok költötték a legtöbb összeget, és ez azért már az elmúlt években megszokottá vált. Ti hogyan viszonyultok ehhez, és bármilyen meglepetést hozott-e számotokra ez a transferidőszak?
Nem. Árak röpködtek, ilyen nagyon nagy világszert, tehát ilyen top 5-ös játékos nem nagyon cserélt gazdát.
Rodri.
Na. Rodri, de...
Nevezhetjük top 5-ösnek, szerintem a VB legjobbját, a rendszabdást.
De hogy mondtad, így nem rázta meg a piacot az egész. Viszont az, hogy olyan összegek röpködnek, már olyan játékosokért, akikért nem gondolnak. Tehát itt euróban vannak, de a Premier League-ban ott inkább fontba számolgatnak, és nagyon-nagyon durva összegek. Kicsit szerintem a piac is felárazott, olyan, mint a budapesti ingatlan piac, túl drága szerintem. De te meg kell adni, és akkor legfeljebb dörzsöletik ezután, nem tudom mennyi adót kell még befizetni, de jó jár szerintem mindenki ezzel. A játékosok is, fogadóklub. Egyébként volt ott a játékos, akiért ugye már másodjára adtak több mint 100 milliókát.
Enzo Fernández. Például. 145 millió euróba került most a Manchester City-nek.
Ez hányadik a listán?
Ez az első. Ez került most a legtöbb.
Brit rekord.
Hát rajta kívül még olyan játékosok vannak ott az első tízben, mint az angol válogatottból Morgan Rogers, Elliot Anderson. Anderson a világbajnokságon, ő kezdőjátékos volt az angol válogatottnak, Rogers nem, mégis 138 millió euróba került a Chelsea-nek, úgyhogy végül is a Chelsea ezt a kiadást ezt behozta Enzo Fernándezen, mert 145 a 138-al szemben, és van ott például az első tízben Ayew Buadi, akinek a neve nem tudom, hogy mond-e nektek bármit, ő a világbajnokságról ismerős lehet, de azt hiszem, hogy a Lille-ből, vagy a Lille-ben nyújtott teljesítményével az a 95 millió euró, amit kiadott ért a Manchester City, az alig ha teljesen reális.
Jó, hát ez, azért meg kell nézni, nem tudom, ismeritek azt a mémet, amikor van egy játékos, és akkor nem tudom, hova valósi, mi a neve, és akkor mennyit érne, és akkor el szokott azért mindig az angol Premier League az egy ilyen, nem tudom, ötszörös szorzó körülbelül, meg a Lille-hez is, hogyha bejelentkezik egy angol klub, akkor dörzsölik már a tenyerüket, hogy meddig lehet elmenni egy ilyen játékosnál, mert ha mondjuk ezt a marokkói srácot 18 éves, azt hiszem, ha mondjuk a, nem tudom, Dortmund vagy a Bayern München szeretné leigazolni, ez lehet, hogy 50 millióba egyébként megáll ez a történet. A City-től meg le lehet húzni 80 millió, vagy nem tudom, 80 millió font volt talán.
De értem annyit, nekem mindig ez. Tehát bemész a főnököt, és kész havi 10 millió forintot, nem te, ha ő megadja, akkor már ő a hibás. Tehát én kérek a City-től ennyit, és a City megadja, akkor...
Hát ők úgy látják, hogy ő jelenti a jövőt, és hát 18 éves srác, hogyha bejön, akkor az óriási üzlet lehet, meg most már tényleg ott tartunk, hogy ez a 100 millió eurós játékosból most már egy, nem tudom, egy teljes keretet nagyjából össze lehetne állítani így világszinten. Egyébként összességében én például az átigazolási időszak elején azt gondoltam, hogy a City az meggyengült, és főleg itt Guardiola és Rodri távozására gondolok, és akkor még nem jöttek olyan nevek úgy összességében, amire azt mondtam volna, hogy hát most így erősített a City, de szerintem nagyon-nagyon jól igazoltak. Nálam már ez az egyetlen kérdés. Most nyilván két meccs után szemüvezdik a bajnokságot.
Volt hát onnan talán még nem lehet levonni
következtetéseket. Nagyon nehéz. Én nem vagyok egy nagy Maresca fan, de hogyha mondjuk ő ezt a keretet jól fogja kezelni, pláne ugye Enzo Fernández a középpályán a honfitársát majd jól tudja irányítani, akkor viszont azt gondolom, hogy a City erősíthetett egész világszinten a legjobban, szerintem.
Igen, hát egyetértek itt az urakkal. Alapvetően nagyon sokszor beszélünk túlárazott játékosokról, de lassan újra kell gondolni, hogy mit nevezünk túlárazottnak, mert tényleg annyira jellemző most már a 100 millió fölötti összeg. Nekem Diomandé jutott eszembe, ő mennyi volt? 140?
125.
Nem igen. is volt euróban. Annyi, de azért az is kemény, igen. Szóval
ott
is
20 millióért vették előző évbe?
Igen, igen, tehát óriási ugrások vannak 18-19 éves játékosoknál már, és nyilván, hogyha beválik, ahogy Göbi is mondta, akkor ez egy nagy húzás lehet, de azért a kockázati faktor ott is benne van, és egyelőre az első mérkőzések alapján nem győzött, meg nem is kapott annyi játék lehetőséget, tegyük hozzá. És az egész Real Madrid kapcsán azért vannak kérdőjelek. Láttunk az elmúlt idényekben is olyan példákat, ugye pont a Liverpool, ahol volt egy olyan transferidőszak, nagyon nagy átalakulás, nagy bevásárlást tartottak, és egyszerűen nem állt össze. Ez az időszak, ez egy kicsit a Pool szempontjából szerintem ideálisabban alakult, hogy a Citynél is, még a Poolnál én Barcolát jó vételnek tartom, még akkor is, hogyha ő sem került kevés euróba, és nyilván azért, hogyha azt nézzük mondjuk, hogy akit még tudnék mondani, Gordon, ott is az elején azt mondtam, hogy lehet, hogy még ez a 80 is sok, de ahogy beilleszkedett a Barszába, és ahogy az első mérkőzésein játszott, hogy csapatemberként, tehát, hogy meg kell várni nyilván az első hónapokat, hogy tudjunk igazán értékelni és mérleget vonni. Van az embernek egy elképzelése, hogy sok kevés, aztán jönnek olyan meglepetések a pályán látottak alapján, hogy újra gondoljuk ezt az egészet. Minden esetre tényleg én is azt gondolom, hogy olyan nagy égszakadás, földindulás nem volt, viszont lassan hozzá kell ahhoz szokni, hogy teljesen más az árértékarány, mint mondjuk akár 2-3 éve is a piacon.
És azért még szerintem egy szóval említsük meg a Tottenhamet, tehát elköltött, nem tudom, 350 millió euró
a
környékén.
A 10-ben 3 olyan vétel van, ahol a Tottenham volt a vásárló fél. Savinhoért kiadtak 88 millió eurót, Mateus Fernandesért a West Hamnek kiadtak 99 millió eurót, Sandro Tonaliért 108 millió eurót.
Igen, meg egy holland védő is
az nem szerepel a top 10-ben.
Hasonlók, tehát...
És nagyon kis mintából dolgozhatunk, de hát egyelőre de nem még... állnak jól a
tovább. De még szerzett góljuk sincs, hogyha jól emlékszem.
Valahol a sereghajtó pozícióban, igen.
És majdnem kiestek az előző.
Ezt az idei, mint a nyárinak hívjuk, de tulajdonképpen ez egy klasszikus átigazdás időszak. A VB elhúzódott, a VB egy kicsit torzította meg, egy időben egy kicsit arrébb rakta, mert valahol már mentek az átigazolások, de közben még a VB még ilyen nyolcad döntőknél jártunk, tehát kicsit csalóka volt, és nyilván emiatt is azért, aki Rodrival is kapcsolat, tehát nem úgy értettem, hogy ebben a nagy maszlakban volt játékos vándorlás, hanem az utolsó napokra nem maradt olyan klasszikus, mint a tengeren túli piacon megálltam, én az utolsó pillanatig még kívánok, és akkor még valaki, de ott játszani kell a fizetési sapkával és különböző sportágakban. Itt a Premier League-ben meg annyi pénz özönlik, hogy azért tudnak ilyen játékosokat fölfele kerekítve elhozni bárhonnan. Tehát egy angol klub, tisztelt a kérdés, rábök valakire, azt elviszi, akkor is, hogyha tudja magáról, hogy mert úgyis annyi pénz fog bejönni most már a közvetítési jogokért, az internetes csomagokért, a távol-keleti piac, most már a tengeren túli piacban is brutál összeg, így, mint ha gyakorlatilag meg kéne nézni a labdarúgásban levő pénz, egy-két nagy csapatot, Bayern, Real, Barca leszámítva, oda mintha bekapcsolnának egy porszívót, és az összes pénz oda, és nem sajnálnak semmit. És olyan nézettségi adatokat produkálnak mind a pályákon, a pályák telítettsége. Szóval tényleg a piac kereslet kínálat oldalában ott gyakorlatilag nincs szabályozó erő, és ilyen összegek néhány évvel ezelőtt ott volt ez a fair play, transfer fair play, és akkor nézegették, hogy honnan jönnek itt, fel nem muk, senki meg nem, hogy nézzünk utána, máshol meg esetleg megnézték.
Na de van ennek felső határa? Mert hogy ugye...
Kipukkad a lufi ingatlan piac is, most bekattant, tesz a máj lakásokat nézni.
Érdekesség egyébként, amit mondtál, hogy ugye ez a financial fair play, amit próbál szorgalmazni az UEFA, az nem tudom, hogy hát a legnagyobb vadaknál egy Manchester Citynél vagy egy Chelsea-nél láthatóan nem működik.
Nem értik, hogy
nem tud visszatartó erő lenni.
De ott van a Tottenham is, az Arsenal is, a Manchester United is ki
de most már első 6-8 simán megy a nemzetközi kupába.
Igen, tehát most már ez a pénzügyi fair play most már nem ott tartunk, hogy egy-két csapat nem tartja be, hanem mondjuk, nem tudom, európai szinten tudnám mondani 20 olyan csapatot, ami egyébként magasról teszik
rá. De nem azt, hanem, hogy oda szippantják a BL-be, és ahol múlt heti adásunkban beszéltünk, hogy milyen különbségek vannak BL, Európa-liga, konferencia-liga. Tehát ha már oda szippantod az első hat angolt, az nyilván olyan összegeket fog kasszálni, még egy ilyen alapszakaszpontnál, tudod, ez a főtáblás. Egyszerűen a piac is torzul, és minden oda fog menni. Hát egy magyar nincs a BL főtáblás, soha nem fog tudni ennyi pénzt. Milyen örülünk, ha már ilyen 40 milkás, meg nem tudom milyen játékosok vannak. Azt is érdekes lenne, hogy a legerősebb Magyarországod...
44.
Jó, de hogy milyen összegekbe.
Na, hát rátérhetünk a magyar bajnokságra, na, mert például itt azt látjuk, hogy ebben az esztendőben, ezen a nyáron az Eto az eladott nagyjából 10 millió euróért 10 millió. Játékosokat.
Bal cipőfűzője valamelyik játékos.
Ebből lehetne venni 14 Fernandezt, igen, de az látszik a Zalaegerszegnél is, hogy elképesztő bevételeket hoztak játékos eladásokból, és a Ferencváros is az átigazolási
időszak... Várj, ez az elképesztő, ez most ugye magyar
szinten természetesen, igen, és a Ferencváros is az átigazolási időszak utolsó napjaiban, ugye Magyarországon még szeptember 3-áig lehet bejelenteni játékos mozgásokat, tehát az FTC-től az utolsó pillanatokban azért mégiscsak elköszönt egy meghatározó játékos Gavriel Kanikoski, meg jó néhány másik játékost, aki peremember volt, eladtak kölcsönbe, vagy kölcsönvételig jutott, ugye Kenan Kondro, Alexander Csirkovics és Edgar Sevikyan is, tehát a Ferencvárosnál is volt játékos mozgás az elmúlt napokban. Na de itt magyar téren, amikor az látszik, hogy hát az Eto meg az Zalaegerszeg példáját látva, hogy játékosok távoznak eddig nem látott összegekért, emögött mi áll? A szakmai munkában megtaláltak valamit, valami, hát a titok nyitját megtalálták a győriek és az zalaegerszegiek, vagy más jelenség húzódik meg emögött?
Ez az, hogyha fölkerült volna bármelyik magyar csapat, ugye jelen esetben csak a Győr tudott volna a PL főtáblára, olyan a magyar pénzügyi struktúrát elég erősen befolyásolná egy ilyen bevételi oldal. Nyilván ez a bevétel majd egy kicsit később jelentkezik, hiszen a szezon végén fizet majd az UEFA, de az, hogy a Fradinál történik, ami történik,
igen.
Illetve, hogy nem sikerült a magyar bajnokságot megnyerni, viszont az Európa Ligában ott van egy nagyon szép főtábla, az ezért a Ferencváros bevételi oldalát azért meg tudja nyomni. Viszont ott majd nyilván más miatt kell sakkozniuk, hogy ki mennyit tudok eladni, viszont nem engedheti meg a Fradi magának, szerintem még ezt, hogy ne nyerje meg a bajnokságot. Most ha szigorúan, ha a Fradinál a gazdasági irodát nézném, nem a szakmai részt, és akkor itt is a Győr, hogy megnyert a bajnokságot, azért lehetett volna ennyit, meg ennyit kasszálni, de az, hogy még nem sikerült a nemzetközi kupában életben maradni, így viszont az a bevételi oldal nem fog semmit, akkor marad a játékos radás.
Tehát ezért, hogy nem jutottak fel a főtáblára, te úgy látod, hogy ezért mindenképpen kellett kiárusítani játékosokat.
Igen, és nyilván ez is egy olyan dolog, hogy lesz még egyszer ad lehetőség majd játékosokat adni-venni, de akkor az már lehet, hogy később. Amikor Fradi az előző szezonban is egy nagyon jól megtolta őszt, de közben ott annyi pontot hullajtott, hogy már csak rohanni tudott a bajnoki címért folyó versenyben, és az utolsó fordulóba eldőtt, hogy nem lesz címvédés.
Az a baj, hogy a Győrnél ugye ez igazából ez a két folyamat, ez összecsúszott. Tehát, hogyha visszagondolok, már olyan mérkőzések, amelyek a nemzetközi porondon bármelyik kupasorozat főtáblájára jutásért zajlottak, nagyon sok olyan eset volt, hogy a játékos már tudta, hogy szeretne távozni, esetleg volt egy szóbeli megállapodás, nem volt ott a keretben, vagy nem voltak annyira motiváltak. Szóval én nagyon sajnálom a győri történetet. Nyilván valóban az utólag áll össze az ember fejében, hogy mi lett volna, ha, és hogy azért ez nem egy olyan nehéz ág a bajnokok ligájában sem akár, de legalább az, hogy legyen egy másik magyar csapat nemzetközi sorozat főtábláján, ezt jó lenne most már megugrani.
Meg ez is egy ilyen piac torzító, hogy van ez a régió, megnyered a magyar bajnokságot, és nagyon röviddel a bajnoki cím ünneplése után már nemzetközi kupameccseket kell játszani.
Egy hónap.
Na, és akkor az alatt rakd össze. Add el, vedd meg, építs be új edző, új struktúra, új koncepció, míg a nagyoknál mi van? Hát most kezdődött ott a bajnokság, és a nemzetközi, van még olyan nagy csapatok, még nemzetközi porondra nem is léptek ki. Van egy csomó idejük. Sokkal több, mint ami egy ilyen régióban működő csapat. Egy hónap, örülsz a bajnoki címnek, két napon, most már azon nyilván, akinek ez a feladat egy menedzsernek, vagy egy klub, már azon rá, a többiek még elmehetnek egy kicsit ide-oda pihengetni.
Egy ellen példa egyébként a pozsonyi Szlován ezt meg tudta oldani, mert hogy ott is van egy új vezetőedző, Jaja Touré, és feljutottak a Bajnokok Ligája főtáblájára.
És ez csak még jobban fáj. Ez még jobban fáj.
Tehát itthon a Ferencvárosnál ugye már tudják annak a receptjét, ez látszik a sorozatban 8 csoportkörből, hogy hogyan kell ezt csinálni nagyjából a szezon végét, azt a rövid egy hónapot, amit te mondasz. A Győrnél én azt gondolom, hogy kicsit megzavarta őket ez a bajnoki cím. Tehát szerintem a Győrnél alapvetően az lehetett a koncepció mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor másodosztályban voltak, hogy feljutni, biztos középcsapatnak lenni az NB1-be, és akkor mondjuk játékos eladásokból termelni a pénzt. De ugye ebben meg jött egy bajnoki cím, amire azért előzetesen szerintem senki nem számított, és akkor ott voltak, hogy a legjobb játékosokért meg bejelentkeztek, és én nem csodálkozok, tehát hogyha számok azok elég makas dolgok, tehát hogyha leteszik azt, hogy most akkor ennyi lesz a bevétel, ott nincs kérdés, tehát egy Vitális is szerintem, hogyha görög élvonalba igazolhat, akkor igazoljon el. Most
csak neki már gyorsan kell játszania, és nem akar például megsérülni a BL elős elejtezőjének első.
A Győrnél nem tudták a receptet arra, hogy akkor ezt most hogyan is kéne kezelni ezt a dolgot, hogy a legjobbjainkat el akarják vinni.
Tud a Fradi meg tudja kezelni, csak nem éri meg a bajnokságot.
Hát most erről az érről beszélünk egyébként, igen.
Egyébként ugye mondtad, a Göbivel mi egy helyen ülünk az MT-be, sokszor nézzük mondjuk a Lárpurlának azt, amik riporter keresett, hogy jaj, mikrofon, jaj, lámpa, és itt a Győrni, és jaj, bajnoki cím. De és akkor olyan, mit kell csinálni? Melyik noteszt vegyem elő, hogy mit kell akkor csinálni, és közben még elmegy az edző is. Most akkor az edző hoz új játékost, az új edző? Vagy én már hozok, és akkor kézténnyel leállítom. És akkor és közben azt hiszik, jaj, hogy holnap már meccsünk van. Megvettük a reptényet, és akkor néznek, hogy jaj, mikrofon.
Biztosan. Az Etónál, hát jaj, most a bajnoki idényre kell fókuszálniuk, illetve csak arra fókuszálhatnak. A Ferencváros viszont, ahogyan említette Göbi is, most már azért 8 esztendeje folyamatosan ott van az Európa Ligában legalább, de hát általában az Európa Ligáról lehet beszélni, most egy konferencialigát vagy egy Bajnokok Ligája főtáblát leszámítva. A zöldfehéreknek a keretét figyelveti, hogy látjátok, hogy erősödött-e a nyáron maga a játékos állomány, vagy gyengült? Ugye említettem a távozó játékosokat, Kanikovszki a legutóbbi,
csináltál pénzügyi balanszot? Mennyiért ment?
Pénzügyi kimutatás nem. Érdekesség, hogy Lenin Zsozef még egyelőre a Ferencváros játékosa. Ez akár még változhat, vagy nem tudom, hogy ezzel hogyan terveznek az Üllői úton, de érezhetően próbálták a középpályát megerősíteni az elmúlt napokban, mert hogy érkezettek szerb játékos Vejko Birmancevic és egy szlovák Matusz Beró, akikről azért, hát nem olyan nevek, akikről,
hogyha
válogatott játékosok, de tudsz felidézni tőlük bármilyen mozgatcsolatot.
Nem, most ugye az utolsó szlovák játékosnát rákerestünk, amikor bejelentették, ez egy-két napos hír.
De hogyha mondjuk olyan játékosok lesznek, mint Zsozef vagy Kanikovszki, akkor azt hiszem, hogy a Ferencváros megint csak jó üzletet csinált.
Ugyanoda ment vissza, honnan jött.
De a különbség annyi Kanikovszki között, hogy ugye ingyen érkezett, és ezért én úgy láttam, hogy a Transfermarkt adatai alapján egy 1,5 millió eurós összeget kapott a Ferencváros. Tehát összességében ezen nyert az FTC jó néhány millió forintot. Alapkérdés, FTC, erősödött, gyengült?
Hát szerintem hazudnánk, ha azt mondnánk, hogy erősödött. A keret biztos, hogy gyengült. Tehát ha megnézzük az előző szezonnak a kezdőcsapatát, ugye nincsen Sissé kapitány, nincs Makrekis, Abu Fani, Kanikovszki.
Elment Gartenman is.
Gartenman, tehát nagyjából a fél kezdő, a sztárhozott.
Ha a szezon felén én nézem, amikor még Varga Barna is itt volt.
Várjál, ja, hát az még. Pláne, de azt most engedjük el, mert akkor már nem volt.
Az előző szezon kezdeté, most lehet azt is, hogy a végét.
Nem, az mindig az fele-fele. De befejezve a mondatot, ettől függetlenül egy fokkal se lett gyengébb a Ferencváros az eddig mutatottak
akkor
alapján.
Röviden maradt.
Nem, de a kérdés a keretre vonatkozott. A keret szerintem gyengült, de a csapat nem. Tehát látva azt, amit Borbély Balázs egyelőre kihoz ebből a keretből, azt szerintem én azt gondolom, hogy de talán még jobb is, mint mondjuk
a csapat egység lehet, hogy jobb lett.
Geri? Hát igen, a csapategység jobb lett, illetve bizonyos játékosokból olyan képességeket tud előhozni, amit lehet, hogy nem is gondoltunk volna. Tehát akár az, hogy Lisztes Krisztián is ugye említette, hogy leült vele beszélgetni, és ha volt is egy gyengébb mérkőzése, biztos, hogy erélyesebben lépett föl, de utána megtalálta, most úgy ő is úgy tűnik, hogy megtalálta a helyét a pályán. Nagy Olivérnek az, hogy gyakorlatilag egy kulcspozícióba szélső hátvédnek betette, és helytállt, és bedobta a mély vízbe, nem, hogy nem fulladt meg, hanem maradt a vizen, akkor Kadu játéka például elképesztően szintet tudott lépni, tehát korábbi alapemberekből is Korbu. Ki tudott hozni, Korbu Máriusz, pontosan.
És az a Fradinál megint az a kettősség, hogy a nemzetközi kupában más kerettel kell vitézkedni, meg a magyar bajnokságban különböző megszorító szabályok miatt. Ez az előző szezonban így úgy sikerült, a bajnoki cím nem jött össze, most viszont nyilván azzal a céllal van, hogy ebből tanuljon a Fradi, és ne engedje ki a bajnoki aranyélet.
Azt lehet hallani most, hogy ez a prioritás. Tehát ugye az NB1 bajnoki címe az,
ami... Ez csak kommunikáció, vagy pedig valóban így fognak ehhez állni?
Én azt gondolom, hogy Borbély Balázsnál az is egy óriási pozitívum, hogy tud tanulni az adott esetben a hibákból, és például az, hogy Pakson kicsit jobban rotált, vagy jobban belenyúlt a keretbe, nem is úgy alakult ez a mérkőzés, hogy eltervezték. Most a Puskás Akadémia ellen már egy jóval ideálisabb felállást választott, és arány. Szóval szerintem őnek is sikerülni fog ezt az egyensúlyt megtalálni, és én benne azt gondolom, hogy pont az itt elhangzottak miatt benne van az, hogy tényleg a magyar bajnokság az elsőbséget élvez majd. Nyilván meglátjuk, hogy az Európa Ligában, hogy menetel a Ferencváros, azért ott is van két olyan mérkőzés, ahol esélyesnek mondható, vagy amelyet hozni lehet, és a több olyan is, ahol az elmúlt évek alapján, még ha nem is a Fradi az esélyes, de tényleg tudjuk azt mondani, hogy már remélhetünk pontokat, mert hogy mindig felül teljesít évről évre a Ferencváros, úgyhogy én nagyon, nagyon bizakodó vagyok Borbély Balázs eddigi munkásságát látva. Nyilván volt egy játékrendszerváltozás is, ehhez is alkalmazkodniuk kellett a futbalistáknak, de kimondottan fekszik szerintem a Fradi keretének ez a sokpasszos, kombinatív, támadó játék, és egyelőre a nemzetközi porondon elért eredmények mindenképpen ezt bizonyítják.
És akkor a pénzügyi kimutatás, amit kértél, a Transfermárt, a mértékadó Transfermárt adatai alapján a Ferencváros 2 millió eurót adott Birmančevićért, egyébként a többi játékos vagy elegénysző összegbe került, vagy ingyen érkezett az FTC-hez. Aki a bevételi oldalon pedig az látszik, hogy Elton Akolatse 2,5 millió euró, ez egészen elképesztő összeg ahhoz képest, hogy mit műtött az FTC-ben a maga fél éve alatt. Gruber Zsombor 1,7 millió euró, Mohamed Abufani 1,5 millió, Gabi Kanikovszki 1,2 millió euró, Makrekisért 1 millió eurót kapott az FTC, és Romao is nagyjából ezt az összeget közelíti meg. Tehát hát itt most nem adogattam össze szépen sorban ezeket az összegeket, de azért gyorsan rápillantva legalább 7 millió euró ez biztosan. Tehát ennyi bevétele van az FTC-nek játékos eladásokból.
Hát ez egy ilyen magyar bajnokság, az ez egy megfelelő összegek. Nem Premier League-ről beszélünk, mert még 2-0-t hozzávágna.
A Ferencvárosnak egyébként tényleg sűrített a programja abból a szempontból, hogy az Európa Liga selejtezők ugye 8 mérkőzést játszott ott az FTC, a bajnokság időközben elkezdődött, és bár 2 mérkőzést elhalasztottak, de egyet abból már most csütörtökön, tehát holnap pótolnak, méghozzá az Eto elleni.
Mi lesz az Újpest?
És vasárnap Újpest, igen. A jövő hét az pihenős, mert ott ugye csak bajnokok ligája van, úgyhogy Európa ligában még nem kezdi meg a szereplését az FTC, meg hát Újpest után egy Deac, azért mégiscsak egy nagyon nehezített sorsolás a Magyar Kupában. Mit vártok ettől a két mérkőzéstől? Eto FTC, valamint Ferencváros Újpest, igen, mert a Grupom
Arénában nem veszett a derbit. Tehát a Deac sorra se kérdezem.
Hát nagyon közel van a két meccs egymáshoz, úgyhogy én azt várom, hogy a nevezzük ugye gála kezdő, az szerintem majd a vasárnap az Újpest elleni meccsen.
Fontosabb az?
Hát a fradi szurkolóknak biztos. Borbé Balázs, miután ferencvárosi gyökerű, szerintem tudja azt, hogy mit jelent egy Újpest elleni rangadó, ráadásul a Ferencvárosnak.
És honnan jött? Meg a Győr is fontos.
Hát igen, ez az, hogy neki az a visszatérés.
De tehát szerintem akkor is súlyozni kell, tehát egy Ferencvárosnak semmilyen esetben nem lehet szerintem fontosabb egy Győr elleni mérkőzés.
Még ez súlyozni? Mind a kettős lehet súly.
Biztos, hogy mind a kettő fontos, de szerintem biztos, hogy kell valami. Tehát nagyon, tehát a három nap a két meccs között, ott biztos, hát, hogy nem ugyanaz a kezdő 11 fog kifutni a pályára szerintem a két meccsen, és a előzetesen talán az erősebb csapatot majd az Újpest ellen várom.
És ettől nézd meg függetlenül, most az Újpest hol áll, te jobban
dobogón van.
Az ott van a második talán az Újpest.
És fényé volt, nem győzte le. Tehát
igen, ez újra meg újra előkerül mostanában a derbik hát előtt, hogy na majd most kerülni. Az Újpestnek lesz esélye, és mikor, megint ezt tudjuk mondani.
Mikor volt olyan derbi, amikor az Újpest számszakilag előre.
Jobban át.
Hát azt
nem tudom. Létszés Béla.
Azt meg kellene keresni.
Hát ettől függetlenül.
Tele vagyok kérdésekkel.
Ettől függetlenül a Ferencváros a favorit megint csak. Nyilván egyszer megszakad a sorozat. Lehet, hogy pont most. De én is a Deac elleni meccset várom. Korábbi debreceni egyetemistaként a legjobban. Hadd legyek ennyire elfogult.
Meglátjuk majd, hogyan szerepel tehát a Ferencváros ezeken a mérkőzéseken. Eto FTC tehát holnap, ezt a mérkőzést majd közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, csak úgy, mint a derbit vasárnap.
Az hánytól van a derbi?
A derbi az 17:45, így van. Mi pedig, mivel féltávhoz érkezünk lassan, és a pontos idő 16 óra 29 perc, hírekkel megyünk tovább, aztán pedig beszélgetünk majd a Magyar Atlétikai Szövetség mai tisztújításáról.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-ével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. a rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernándezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek, amíg rendelkezésre álló jegyek. Piros Zsombor a sikeres selejtező után az első fordulóban búcsúzott egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos, az ATP rangsorban 95. Mattia Bellucci-tól kapott ki 3 szetben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bayer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk a bizottság tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a beteg biztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat. Mégsem volt aszbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak aszbesztnyomokat fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. 13 kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő, egy éven át tartó francia programsorozathoz, a mai Manóház. A Francia Fény két évszázada című programsorozat 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Az esemény sorozat keretében országszerte előadásokat és szimpóziumokat rendeznek.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. A 23-as jelű M0-as autóúti csomópontban leterelik a járműveket. Habár mi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos felhős idő. A nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, a mikrofonnál Tóth Béla, valamint Göbölyös Gábor, Patai Gergely és Spiller István. És atlétikával megyünk tovább, mert hogy ma tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szövetség, itt pedig Tajti Márton Anitát választották meg az új elnöknek. A tagok az olimpiai bronzérmes súlylökő és Kovács Zoltán között választhattak, Márton végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott meg, és lett sima többséggel az új elnök. Érdekesség, hogy a szervezet eddigi vezetője, Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott volna posztjáról, de ugye korábban lemondott az elnöki tisztségről. Tajti Márton Anita az elnöki választást követően nyilatkozott a riporterünknek, Kreisz Bálintnak. Hallgassuk meg, hogy mit mondott.
Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldött gyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk, illetve ugye el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es és már a 2028-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
Mondta Márton Anita. Hát felvázolt néhány sürgető feladatot az új elnök, elsősorban az átvilágítás, amivel kezdeni kell, de azon kívül az ő elnökségétől mit vártok? Egyáltalán a Magyar Atlétikai Szövetség hogyan tudott megújulni ez alatt a 17 esztendő alatt, amíg Gyulai Miklós volt az elnök?
Hát nagyon nehéz kérdés szerintem, és nagyon nehéz dolga lesz az új elnökségnek, mert ugye gyakorlatilag hallottuk azt, hogy az első feladat az lesz, hogy megismerjük, hogy hogy működött a szervezet. Tehát azok alapján, amik mondjuk hozzánk eljutnak, eredmények, sportolóknak a benyomásai alapján, azért a magyar atlétika szerintem fejlődött az elmúlt több mint 10 évben, tehát a nehéz atlétika mellett azért most már bejött néhány olyan sportról, mondjuk Molnár Attila, Kozák Luca, Takács Bogi, akik olyan számokban értek el szép eredményeket, amit azért korábban nem láttunk magyar atlétáktól. Tehát ez a része, én azt gondolom, hogy jól működött a dolgoknak. A gazdasági részére meg egyáltalán nem látunk rá, tehát az, hogy most mennyire kell változni az új elnökségnek, az új a szövetség működésének, egyáltalán nem látok bele, megmondom őszintén. De szerintem a szakmai része az, hogy az atléták hogy teljesítenek, azt szerintem alapvetően azzal nem volt probléma.
Itt nem is biztos, hogy a szövetségnek kell, hogy elsősorban belelásson, mert lehet, hogy nagyon messzire vagy messziről fogok indulni, ez egy alapsportág. Tehát ez egy minden gyerek számára fontos, hogy az atlétika valamelyik részét, ha nem is versenyszerűen, de készségszint, tudjunk futni, dobni, ugrani, stb. És ebben a ilyen konstantusban a sportág, úgyhogy ide tudott hozni egy szabadtéri VB-t. Megújult ott az a terület. Arról kéne egy beszélni, meg jól ment a itt lesz a világdöntő, stb. Tehát itt sorogni kéne a nyálnak, hogy milyen dolgok történtek ebbe a sportágba, Göbét már ecsetelt néhány eredmény, de vannak váltóban is komoly eredmények, ami mindjárt egy mélyebb sportági elrendeződésen, tehát nem csak egy-egy számban, és végre már futószámokban, és végre már az 50-es évekről beszélünk, ahol voltak nagyon jó futóink, mert általában a olimpián az kalapácsvetést várjuk, vagy most az új elnök, világbajnok, ugye fedés újlökő, és akkor csomó szép dologról kéne egy nyámnyognunk, hogy hú, de nagyon jó.
Mint ahogy végre, tudunk is, az eredmények közben, alapján tudunk
közben
is.
Közben van egy olyan oldala ennek a sportágnak, hogy ami nagyon nem tetszett a külvilágnak, és ezek szerint a váltásnál a belső környezetnek sem. És akkor nem tudom, kicsit más a leányzó fekvése, hiszen ezeket az eredményeket, akkor ilyen eredmények vannak, ilyen létesítmények, akkor itt minden az kéne, hogy minden menjen tovább. Hát itt baromi jó, hát itt eredmények vannak, létesítmények megjutnak, nő a bázis, egyre több gyerek, mit tudom. Erre nem, erre vérzivataros idők voltak a gazdasági oldal, amit mondom, tehát itt a szövetség fölállíthat majd egy független, meg nem tudom kitől független bizottságot, de ez valószínűleg itt majd még a egyéb hatóságok is a politika oldaláról is, hogy itt akkor számoljunk már el, és ahogy előjött ez a nemzetvédelme, nemzet vagyonvédelmi, tehát itt szerintem sokkal komolyabb dolgok lesz a vizsgálat, aztán majd valamit kiderít.
Az atlétikai szövetség emberi is? Azért,
hát ott nagyon, amiket lehetett olvasni, most tök, mert melyik oldalról olvasod, jobb uh-huh. vagy bal oldalról olvasod, vagy kormánypárti, vagy ellenzéki oldalról, köszönő viszonyban nem volt egymással a két cikk, hogy milyen sikerek voltak, de most nem eredmény sikerek, hanem anyagi, vagy kiadás, vagy valaki elvitt hasznot, hogy rendeztünk versenyt, ezt majd az illetékes szervek, szövetségi és kormányzati szervek, meg akik felügyelik a szövetségek munkáját, ezek majd megvizsgálják ezt. És igazából most csak ezért volt ez az elnökválás, hiszen ha csak az eredmények is nagyon szép, most a Birminghamben is, tök jó eredményeink voltak, és olyan számokban is döntök bentük, ahol eddig az utolsó néhány évtizedben nem voltak eredményeink. Hát még emlékszem, amikor a 85-ös VB-n végre volt egy fehér futó a 100-as döntőben, és de ez 85, még én is azért általános iskolás voltam, és erre most végre tök jó futószám, gátosaink vannak, és most is Birmingham hoztunk aranyat, ezüstöt, vált, tök jó volt minden, csak nagyon rátelepedett ez a külvilág, nem a szakmai része, és most ennek lesz a dolga, hogy a következő időszakban egy új elnökséggel, új elnökasszonnyal, de milyen jó, hogy női elnök, tehát nálunk a Hokinál van, hogy új nő, a Röpinál is, tehát most már jönnek
nem
ezek.
Nem az a többség, igen.
De most ugye 38-27 elnökváltás.
Viszonylag sima, igen.
Ez egy 30%-os különbség nagyjából, de legalább volt választási lehetőség, mert néhány éve mi volt? Bármely sportág néztél, küldtek valakit, megválasztod, akkor lesz pénz, ha nem választod meg, akkor olyan nem is volt, nem választod. De az, hogy a Miki már ilyen régóta volt elnök, ez is, még emlékszem, amikor elnök lett. Ugye az édesapja is egy legendás, nem csak újságíró, hanem, de eddigi vezetőség, tehát mind a Deutsch, mind a Gyulai, tehát a sportágból jövő, ők sportolók is voltak, uh-huh. csak közben lett egy másik oldal is ennek a történet.
Márton Anita is ilyen, igen. tehát és ő is a sportágból jön. A vezetői tapasztalata már csak azért sem lehet túl sok, mert azért az aktív pályafutása az nemrég fejeződött.
Meg anyuka lett.
Amellett, hogy egy családanya szerepben is helyt kell állnia. Geri, te hogyan látod, hogy ő ebből kifolyólag, hogy a sportágon belülről érkezik, mennyire lehet pont ez előnyére?
Szerintem az óriási eredmény, hogy Szegeden most már valahogy 300 fölött van a taglétszám, tehát amit ő ott szakosztályvezetőként csinált, még hogyha nem is hosszú idő, hogy említetted a vezetői tapasztalat, de összességében az már
és
egy meggyőző.
És így adtak neki bizalmat ilyen arányban.
És ezért ő az atlétikai szövetségen belül is vállalt már munkát az elmúlt időszakban, viszont ez nyilván egy más szint, más felelősségi kör. Ahogy elmondtátok, van mire építenie, de van mit átalakítania, és nyilván ezt a kettőt kell valahogy egyensúlyba hozni. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy csapatban gondolkozik. Itt jönnek be akár a közgazdászok is, ami nagyon fontos egy szövetség működésének tényleg nagyon fontos része. A szakmai oldal azt gondolom, hogy az ő tapasztalata és versenyzői múltja alapján mindenképpen megvan, és nyilván van egy olyan sportszervezői oldal is, és látunk ilyen szakembereket is a csapatában, ami szintén egy olyan terület, ahol bőven van mire építeni, hiszen tényleg óriási dolog, hogy világbajnokság után most megrendezhetjük ezt a világdöntőt, ami az egész sportágat szerintem majd látni fogjuk, de a tervek alapján egy teljesen más dimenzióba tervezi helyezni, tehát olyan show elemekkel, ugye egy 3 órás blokk fényfestéssel, koncerttel, az atlétika biztos, hogy meg fog újulni a következő években. És ennek ma Budapest lehet az első, tehát ez egy óriási, óriási dolog, úgyhogy van mire építeni, létesítményhelyzet terén is, és nagyon jó volt olvasni a vesztes jelöltnek a gondolatait is, és egy nagyon szimpatikus gratuláló posztot. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jó irány, hogyha mindenki csapatban tud gondolkodni, mert a valóban az atlétika, és most nem csak azért, mert korábban atletizáltam, és kicsit hazabeszélek, egy olyan sportág. Egyébként a nehéz atlétikára specializálódtam, de hát ugye az első 4-5 évben mindenki mindent csinál, hogy Pista is mondta, meg kell tanulni ezeket az alapmozgásokat, és erre a lehető legjobb az atlétika.
Itt az elnökségen belül feszült egyfajta ellentét, amit te kiemeltél.
No, de volt ott, hogy a vezetési módszerekben is láttak kifogásokat. Tehát azért vannak különböző vezetők, akiknek hatalom van a kezében, hogy ő demokratikus, vagy kicsit diktatórikus, vagy ilyen legma, tehát többféle verzió van. Itt a küldöttek javarészének ez már nem megfeküdte a gyomrát, ez ami az elmúlt időszakban történt, az eredmények és a mondjuk létesítményfejlesztés dacára.
Akkor te, Göbi, hogyan vonnád meg ennek a 17 esztendőnek a mérlegét? Azt már említetted, hogy azért szakmai szinten olyan nagy baj nincsen a magyar
atlétikában. Én csak az eredményekből tudok kiindulni, és az, hogy mi történt szövetségen belül, azt majd egy valamilyen vizsgáló bizottság...
Csak nem minden szentesíti az eszközt.
De most nagyon nehéz kérdés, tehát hogy én alapvetően egy szövetségben nem feltétlenül baj, mondjuk, hogyha diktatórikusan működnek a dolgok, hogyha működik jól.
Na nézzük az üzenőfölt.
De szerintem ez nem volt egy rossz korszak a magyar atlétikának, mert én ezt a részét nézem, a sportolókat, a stadionokat, a versenyeket, ez egy jó, de ahogy Geri mondta, ez egy nagyon jó kiinduló alap. Tehát szerintem, hogyha ezt így tudják folytatni, megfelelő átvilágítás követően, akkor maradhatok.
Ez muszáj meglovagolni ezt a hullámot, tehát már a 23-as világbajnokság is egy olyan löket volt, és most ez a világdöntő, tehát ez mindenképpen tömegbázis.
A memóriára is olyan névsor jött
össze. Hát azzal indult az egész gyakorlatilag.
Fú, ezek ide tudtak jönni.
Igen, ez a kirakat, viszont tényleg fontos, hogy ez az alapszinten is, tehát hogy még építeni a bázist. De mekkora
csapat volt most Bőrönkénben, és nagyon jó. Tehát nem mindenki, de a legtöbb induló az EB-n most Birminghamben tök jó eredménnyel jött haza. Vagy magához képest, vagy világ összehasonlításban is.
Igen.
Ez a Halász Bencének az eredménye, az világidei legjobbja volt.
Meglátjuk majd, hogy a világdöntő mire lesz ő képes, meg tényleg reméljük, hogy azon kívül, hogy most már megvan az új elnöke a Magyar Atlétikai Szövetségnek, itt a szakmai, valamint a pénzügyi, gazdasági vonatkozások közötti ott feszülő ellentétet azt mi hamarabb sikerül kiegyenesíteni vagy feloldani, és a korábban tapasztalt békét visszaállítani a szervezeten belül. Megyünk tovább, mert hamarosan kezdődik majd a női kosárlabda világbajnokság Berlinben, Németországban, és a magyar válogatott az 28 esztendő után tér vissza erre a porondra. Ugye 1998-ban szerepelt legutóbb VB-n a magyar női válogatott. A mostani szereplését azt pénteken este kezdi majd meg Völgyi Péter együttese Franciaország ellen. 21 órakor kezdődik az a mérkőzés, és aztán másnap 2:45 délután már Nigéria ellen folytatja a csoportkört a magyar csapat. Tehát itt nem is tudom, hogy miért jött így össze maga a lebonyolítás.
Más sportákban ezt nem engednék.
Igen, itt
vagy a második nap játszanád később.
Ez értelmezhetetlen, igen. Tehát ez 15 óra van a két mérkőzés között, és akkor nagyon jó indulatú voltam azzal, hogy a franciák elleni mérkőzés az hát úgy fejeződött be, hogy nincsen nagy csúszás, és akkor még a mérkőzés utáni kötelező protokoll, interjúk, dopping, stb. Azok sem csúsztak.
Az adrenalin benne.
Vacsorázol, ami már reggelibe csúszik.
Úgyhogy ez nagyon nehéz dolog lesz majd a magyar válogatottnak ezt a két mérkőzést megugrani. 7-én a csoportkört majd Dél-Korea ellen zárja a B csoportban a magyar válogatott. Na de ti milyen szereplésre számítotok? Már ezt a két mérkőzést említettük, de ebből a csoportból tovább lehet-e jutni? Hogyha...
Egyesik ki.
Igen,
egy
hozzáteszem,
tovább,
hogy egyesik
egy
ki.
Egy nem megy.
Hát ugye a franciák a világranglista, vagy az európai rangsor második helyezettjei.
Más dimenzió.
Ugye itt a műsor elején beszéltünk a súlyozásról, hogy lehet-e súlyozni valamit.
Itt érdemes, de a Fradinál nem.
Itt azért érdemes lesz a, most nagyon csúnyát mondok, hogy azt az első meccset lehet, hogy
picit elengedni,
mert a mondjuk a nettó 12 óra felkészülés a Nigéria ellen, amely nagyjából hasonló.
De ha lesz a meccset, akkor is elfáradsz.
Elfáradsz, persze, de lehet ott szerintem egy kicsit jobban rotálni, megnézni egyébként, nem azt mondom, hogy feladni a meccset, meg elengedni, megnézni azt, hogy mondjuk az alapkezdő mire megy a franciákkal, és adott esetben, ha úgy alakul a meccs, akkor bele lehet állni, hogy igen, szorongassuk meg őket.
Hát nézd meg most a
következő három meccsünk, az sokkal fontosabb.
De bocsánat, én nem veled szeretnék vitatkozni, hanem a Nemzetközi, Szövetséggel.
Én még egész este veled dolgozni.
Az, hogy kijutunk 28 év után egy világbajnokságra, óriási dolog, hatalmas élmény, és olyan a sorsolásunk, hogy már az első mérkőzésen a játékosoknak az kell legyen a fejében adott esetben, vagy a szövetségi kapitánynak úgy kell cserélnie, hogy másnap tényleg 14 óra múlva mérkőzést kell játszani, ami tényleg jóval fontosabb, mert oké, azt mondjuk, hogy a Korea elleni lesz egy kikimérkőzés, és a harmadik hely a reális, de miért ne lephetnénk meg Nigériát is
azért
adott esetben?
Azért mondtam, hogy úgy kell elkezdeni a meccset, hogy beleállunk, és közben
mindenki szokja közben meg, vegye fel a ritmust, találkozzon a légkörrel.
De nem szabad. Tehát ilyen sorsolás egyszerűen, én nekem ez teljesen nonsens, őszintén szólva, hogy ezt így alakították ki.
Hát de ezzel már
nem is kell mit foglalkozni most már, igen. Nézzük,
nemrég volt a röpi. Ahol nem volt esélyünk az első két meccsen, úgy papíron, ott tök felszabadultan, hip-hop tök jó szedtek, szoros szedtek. Ahol meg úgy van már, kellett volna pontokat szereznünk, szedteket, ott meg nagyon nem. És az első meccsen nem akarom idehozni hoki. Ugye állandóan azt mondjátok, hogy amikor Zürichben ott voltunk, szlovákokkal kezdtünk. Nem 28,
majdnem meg volt.
70. 10-mely másodperc hiányzott. És akkor
jó, de azért úgy mentünk oda, hogy tudtuk, hogy jó eséllyel azért nem lesz győzelmünk.
Nem.
Ez a női válogatott úgy megy oda, hogy azért egy meccset legalább nyernik a csoportban.
De melyik az?
De én azt gondolom, hogy szerintem a francián kívül mind a három meccs az a nyerhető kategória.
Nem, de
már tovább mentél, hogy a következő körben a nyolc közé
utás. Bocsánat, igen. Tehát, hogy a Nigéria és a Dél-Korea is szerintem az nyerhető.
Tök jó. Olyan lelkülettel gyere le a francia ellen, hogy tök jó meccs volt. Valamit vagy mutatni fog az eredményjelző, és azzal a lelkülettel tudsz elmenni. Ha elvernek minket 60 ponttal, az nem jó, ha meg tényleg tök szoros, egyébként ez a válogatat nem ugyanez, csak ez két évvel ezelőtt egy kosáron múlt, hogy kijut-e az olimpiára, vagy sem. Egy dobáson.
Fájó sebeket tépsz fel.
Ja, igen, hát ez az szó.
De a lelkületnek mennyire lelkületnek nagy szerepe van. Lenni,
ezek hölgyek. Imádnivalóak. VNBA játékosunk van. De tök jó. Vannak nagy hiányzóink is. De hát kinek nincsenek. Ez egy sport. Tehát itt nem lesz a Pogacsár is döntőhelyzetből bukik. Nem lehet. Gyere le tök jó lelkülettel pénteken baromi későn, és utána úgy keljél föl, hogy új nap, új ellenfél, megesszük őket.
Ezért volt rossz egyébként a röplabdára visszatérve a harmadik mérkőzés kimenetele.
Ott ez nem ment
el. Mert ugye tényleg az első két meccs után arról beszélgettünk, hogy nagyon jól néz ki.
Ha itt tudsz játszani a nagyok ellen.
Viszont a lettek elleni mérkőzés előtt közvetlenül a németek elleni volt, és az meg nagyon-nagyon rossz szájízt hagyott a csapatban, és sajnos szét is estek a végére, és ott valóban, ott például ugye a lett mérkőzés volt az, ami most Dél-Korea, bár nyilván más szint abból a szempontból, hogy itt is talán még a koreaiak lesznek az esélyesek, de tényleg akár Nigéria ellen, akár Dél-Korea ellen benne van, főleg az isztambuli selejtező tornán mutatott teljesítmény alapján, hogy a magyar válogatott tud nyerni, tud meglepetést okozni, és tovább menni ebből a csoportból. Ugye a röpiseknél, ha már párhuzam, nagyon nehéz csoportba kerültünk. Itt nekem az az érzésem, hogy nyilván nem kaphatunk könnyű ellenfelet, mert hogy a 16-ban már ott lenni önmagában nagy dolog, de annyira nem fogtam a fejemet ennél a négyesnél, mert szerintem ebből a szempontból ideális, és Korea ellen én egyértelműen azt érzem, hogy ott biztos, hogy van szansz, és Nigériát is meglephetjük, nyilván a regenerációtól függően, hogy sikerül péntekre,
hát szombatra. Juhász Dorkát szerintem mindenképpen emeljük ki, tehát egy a WNBA-ben idézőjelben hál' Istennek, most olyan kiegészítő ember volt inkább a Minnesota-ba.
Tehát egy hosszú sérülésből épült
igen,
föl.
De azért most ő maga is elmondta pont a tegnapi vagy mai sajtótájékoztatón, hogy tudja azt, hogy itt azért hatalmas nyomás lesz rajta, és neki kell a hátán vinni a csapatot.
Ráadásul úgy, hogy keveset edzettek együtt.
Amit már
azért
megmutatott például a Galatasarayban is, tehát én azt gondolom,
de
hogy
de NBA játékosok, múlt héten még játszottak, ez a nehéz
de az nem baj. Nem, csak ezt emeltem ki, hogy azért ott visszafogottan kapott lehetőséget, tehát ott nem
de
neki kellett.
A Dorka, ő tudja, hát ott ebbe a millióbe edződve ő pontosan tudja, hogy ő itt a magyar csapat Jordanje.
Hát, igen.
Más nem mondjak akkor, amikor a törökországi VB selejtezőn szerepelt a magyar válogatott hasonló körülmények.
Úgyhogy ugye török klubos is.
Igen, a Galatasarayból érkezett egy héttel azelőtt, hogy elkezdődött volna maga a VB selejtező, és az első mérkőzésen dobott 35 pontot.
Rosszat mondtam, bocsánat, a Szoboszlai ennek a csapat.
Szoboszlaija. No, hát akkor szurkolunk a magyar női kosárlabda válogatott Szoboszlaijának.
De figyelj, Szoboszlai, Juhász, ők ketten most így a ilyen major sportokban uralkodóink. Tehát bár nézzük, és akkor még lehetett volna itt Milákos, tehát egy-kettőt így leakasztani, de...
De ugye azok egyéni sportok, úgyhogy a csoport sportágoknak a mentén haladva...
Én nagyon szurkolok ennek, ez is a kosár is nagy-nagy-nagy szívem.
Igen, csatlakozni tudok. Holnap indulok Berlinbe, úgyhogy szurkolunk, és ez egy óriási volt. Nem, busz képzeld el, 14 óra, de megéri. Tehát 28 év után ott vagyunk, ezért
megéri. Amire odaérsz, az alatt le tudunk játszani.
És mind a három mérkőzésen ott leszel?
Az első kettőn biztosan, a harmadikat meglátjuk majd. Ugye ebből a szempontból nekem ideális, hiszen csak egy éjszaka szállást kell foglalni, a két magyar meccset szeretnék megnézni.
Hát de azt nyilván... az éjszakát kibírtad volna pályaudvaron is.
Ezt neked szervezték, ezt a két mérkőzést. Spéler Istvánnak, Patai Gergelynek és Göbölyös Gábornak. Köszi. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a részvételt. Szurkolunk a női kosárlabda válogatottnak. Jó utat kívánunk, és hát reméljük, hogy mehetsz majd még vissza Berlinbe egy negyedik mérkőzésre. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
Most fordultál. Még egy 14.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Amit nem tudok, szeretlek és melletted vagyok. De tudom jól, hogy eljön majd a nap, és nem lesz semmi, ami majd visszatart, mert sehol sem tudtam megnyugodni még. S ha nem lenne szabad, élni sem tudnék. Homok a szívem, azt mondod, az vagyok. Homok a szívem.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2 perccel múlt 17 óra, mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Egy friss hír a Formula 1 világából, ugyanis a Red Bull megerősítette, hogy a Racing Bulls versenyzője Liam Lawson helyettesíti majd Max Verstappen csapattársaként Isaac Hadjart a Formula 1-es holland nagydíjon. A francia továbbra sem áll rendelkezésre csukló sérülés miatt. Ő már kihagyta a Zandvoorti felvonást is Hollandiában, és most Monzában az olasz nagydíjon sem lesz bevethető, tehát Hadjar. A Racing Bullsnál pedig a visszatérő Tsunoda Yuki kap majd lehetőséget Lawson helyett, úgyhogy minden a korábbi felállásban történik majd, csak hogy mint Zandvoortban, Monzában is a Red Bull családon belül. Atlétikával folytatjuk, már a sportkörben szóba került, de nem hallottuk még teljes egészében Márton Anita gondolatait. Ugye Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a mai tisztújtó közgyűlésen. A tagok végül is 67 szavazatból 38-szal szavazták meg Mártonnak a bizalmat. Ezzel a sima többséggel lett tehát új elnök a korábbi olimpiai bronzérmes súlylökő, a szervezet eddigi vezetője, Gyulai Miklós pedig 17 év után köszönt le. A feladatokról, valamint magáról, a tisztújításról beszélgetett Márton Anitával, Kreisz Bálint.
Tajti Márton Anitával beszélgetünk, a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökével. Gratulálunk a megválasztásához. Hosszú nap volt. Mik voltak az első reakciói, mikor kihirdették a szavazatok eredményét, és amikor tudatosult, hogy megnyerte a választást?
Természetesen nagyon örültem neki, és ez nagyon nagy megtiszteltetés a küldött gyűlés részéről, hogy bizalmat szavaztak nekem, illetve ugye most már tudjuk az elnökségi tagjelöltek közül is, hogy kik kapták meg a bizalmat. Gyakorlatilag az a csapat, akikkel mi összeálltunk, és egy programot meghirdettünk a Magyar Atlétika megújulása szempontjából. Ez mindenféleképpen egy nagy felelősség, és remélem, hogy jól helyt fogunk állni.
A csapatból mindenki bekerült, ez mutatja azt, hogy az előzetesen felvázolt program elnyerte az atlétikai társadalom többségének a tetszését?
Igen, úgy gondolom, ugye azért részben a két jelölt, előtt jelöltnek ugye megegyezett a programja, nyilván mindenki érezte azt, hogy mire van szükség a magyar atlétikában, milyen megújulásra. Nyilván azért voltak különbségek is, én örülök neki, hogy egy olyan programot sikerült a tagszervezetek elé tenni, amit tudtak támogatni.
Mennyire volt sűrű az elmúlt néhány hét itt a kampányidőszakkal, úgyhogy volt egy Európa-bajnokság, nagyon sűrű időszak van egyébként is a magyar atlétikának, sűrű és sikeres, talán lehet ezt a két szót használni.
Nem is azt mondanám, hogy a kampányidőszak miatt volt sűrű, hanem nyilván próbáltunk egy kicsit előre készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha ugye a küldőgyűlés bizalmat szavaz nekem, illetve az általam dedikált elnökségi tagoknak. Pontosan azért, hogy minél hamarabb meg tudjuk kezdeni azt a munkát, ami az elmúlt időszakban azért akadozott, úgyhogy most a következő hónapokban biztos, hogy egy nagyon sűrű időszak és munkás időszak következik számunkra, és próbáljuk a lehető leghamarabb megvalósítani azokat a pontokat, ígéreteket, amit ugye a közgyűlés elé tettünk.
Mik a leggyorsabban megvalósítandó pontok, vagy a legégetőbb kérdések abból a programból, amit felvázoltak?
Mindenféleképpen a szövetségnek az átvilágítása, ugye a jelenlegi helyzetet megismerjük és átlássuk. Utána ugye a küldött gyűlés most sem fogadta el a 2025-ös év pénzügyi terveit, illetve a 2026-os évnek a szakmai programját. Ezt nyilván a jogszerű működés feltétele, tehát ezt a lehető leghamarabb rendbe kell hoznunk. vagyunk, illetve ugye el kell kezdenünk a felkészülést a következő, a 2027-es és már a 2028-as évre is, hiszen ugye egy olimpiai ciklusnak a felénél tartunk most, és ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, nyilván a különböző bizottságokat szeretnénk felállítani, hiszen ugye ezt is hirdettük a programban, hogy a tagszervezetek segítségére számítunk ugye ezután is, nyilván ugye lehetőleg hatékonyabban dolgozhassunk, és egy olyan atlétika alakuljon ki, vagy egy olyan vezetés, aki tényleg támaszkodik a szakosztályokra.
9 nap múlva kezdődik a Zsivoszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az atlétikai világdöntő. Egyáltalán nincs idő pihenni. Milyen feladatok vannak ezzel az eseménnyel kapcsolatban így ennyire a hajrában?
Megmondom őszintén, pontosan ebben jelenleg nem látunk bele, nyilván azért, mert ugye eddig nem voltunk benne az Atlétikai Szövetségnek a vezetésébe. Úgy tudom, hogy az Atlétikai Szövetségnek ezzel kapcsolatban inkább ilyen PR feladatai, PR marketing feladatai voltak. Nyilván ezt már a holnapi nap folyamán próbáljuk átlátni, és hát nyilvánvalóan ugye a magyar atlétika képviselete az a legfontosabb dolog számunkra.
És nagyon sok nemzetközi vezető is érkezik majd véletlenül az atlétika világából. Olyan szempontból is jó lesz ez az esemény, hogy be lehet mutatkozni, mint az új elnöke a Magyar Szövetségnek. Nyilván Márton Anitát azért rengetegen ismerik az atlétikai világában, de azért ez egy új feladat, egy új szerepkör.
Igen, mindenféleképpen. Kaptam is már erre visszajelzést az Európai Atlétikai Szövetségtől, hogy ugye mindenféleképpen fogunk találkozni, és nyilván más vezetőkkel is, akár állami szinten, akár ugye nemzetközi szinten. Nyilván ez egy jó lehetőség a bemutatkozásra. Részben ugye felvázolni azokat a lehetőségeket, vagy elképzeléseket, amik most ugye a csapat előtt vannak. Úgyhogy megnyilván, hogy a lehető legjobb megítélés essen a magyar atlétikára.
Egy olyan sportoló, aki rengeteg mindent elért, és nagyon sikeres volt a saját számában, az ott szerzett tapasztalatokat hogyan tudja majd a vezetői szerepben is alkalmazni, úgyhogy nyilván azért már vezetői rutinnal is érkezik a Magyar Atlétikai Szövetség élére.
Úgy gondolom, hogy nem csak a sportolói múltamból szerzett tapasztalatot tudom kamatoztatni, mint ugye a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, hanem ugye azért az elmúlt években egy szakosztályt, illetve egy egyesületet vezettem. Viszont ugye itt is szeretném kiemelni azt, hogy nyilván elnökként nem kell mindent tudnom, és nekem megmondanom, ugye pont ezért jó az, hogy egy sokrétű csapat van mögöttem, akik megfelelően átlátják a különböző területeket, és így együtt dolgozva tudunk tovább menni.
Márton Anitát hallottuk, a Magyar Atlétikai Szövetség frissen megválasztott elnökét, vele beszélgetett Kreisz Bálint. 10 perccel múlt 17 óra, hamarosan érkezik a stúdióba Czerman Márka, az újpesti futszál csapatnak a játékosa. Vele beszélgetek majd a Bajnokok Ligája előselejtezőjéről, addig viszont Freddy énekel nekünk.
Ott van, érzem benned és bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Ott van, érzem benned és bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Hogy minden nappal teljesen leszek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. A szükségben is őszintén nevessek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Ott van, érzem benned is bennem, minden hangban, káoszban, rendben. Oldult farban, csillaglik edben. Ott van, érzem benned is bennem. Thank you.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
17 óra 12 perc a pontos idő, futszállal folytatjuk, mert hogy sikeres idénykezdeten van túl az Újpest férfi csapata. A magyar bajnoki címvédő tegnap Debrecenben a Deac otthonában kivívott 4-1-es győzelemmel megszerezte első sikerét az NB1 most futó kiírásában, míg az előző héten a Bajnokok Ligája elős elejtezőjében 3 mérkőzésből 3-at nyerve jutott be a legjobb 32 közé. Erről beszélgetünk majd Czerman Márka, az Újpest labdarúgójával, futszalosával, helyesebben. Szia Márk!
Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat!
Gratulálok az eddigi sikeres idénykezdethez. A Bajnokok Ligája elősedejtezőjében, amit ugye itthon vívtatok meg a Sterbinski Amália csarnokban, végül is nagyon magabiztos és meggyőző fölénnyel 28 rúgott és mindössze 4 kapott gollal jutottatok tovább csoport elsőként, és hát mondom az eredménysort: 11-2-es győzelem a San Marinói Murata ellen, 13-0 a török Szakariával szemben, majd a mindent eldöntő mérkőzésen a koszovói Drenicát is 4-2-re győztétek le. Hát látva itt az eredménysort, illetve az ellenfeleknek a sorát, milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok ezen a hétvégén?
Hát ugye az előzetes várakozások alapján ugye úgy készültünk, hogy a San Marino és a török brigádot azért abszolválnunk kell viszonylag simábban, mert azt tudtuk, hogy a koszovói gárda is ezt fogja hozni, és az volt az elsődleges cél, hogy próbáljunk minél jobb gólarányjal belemenni a harmadik mérkőzésbe, hogy az esetleges X is jobb legyen nekünk ugye a gólarány miatt. Ezt ugye sikerült megtennünk. Aztán a harmadik mérkőzés szerintem egy nagyon izgalmas, mint taktikailag, technikailag nézőszámban, szerintem egy nagyon színvonalas BL elősejtezős találkozó volt, és nagyon örültünk neki, hogy szerintem jól is tudtunk játszani, majdnem teltház volt a Vasasból, ugye a Sterbinski Amália csarnokba, és szerintem egy nagyon jó mérkőzésen tudtuk kiharcolni a csoport elsőséget és a továbbjutást, úgyhogy értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, azért 4 nap bent lakás, együtt voltunk, szóval nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is szerintem nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk.
Akkor a Drenica elleni mérkőzés volt a legnagyobb megpróbáltatásat. Néztem, hogy nem csak koszovói, hanem külföldi játékosa
igen,
is volt.
Igen, igen, ugye új edzőjük van egy kolumbiai emberke személyében, plusz 3 vagy 4 kolumbiai légióst is hozott magával, szóval egy papíron állunk magasabban jegyzett csapat volt, már az első kalapból őket húzták, ugye mi meg a második kalapban voltunk a sorsolásnál, úgyhogy ezért is szerintem ez egy nagy dolog volt.
Mennyit segített a hazai pálya, vagy kvázi hazai pálya, mert néztem itt a képeket, illetve a beszámolókat, jó néhány újpesti szurkoló kilátogatott a mérkőzésekre.
Igen, szerintem sokat segített, bár ugye a Fáy utca azért nekünk egy B-opció, ugye az utána röplabda csarnoka mellett, de a bajnoki döntő első meccset is ott játszottuk is, maga az a szurkolói atmoszféra, amit ők teremtenek nekünk, azért sokszor átlendít minket, vagy egy úgynevezett hatodik játékosként szolgálnak, úgyhogy szerintem azért nagyban befolyásolta ez is ezt a továbbjutást.
Milyen célkitűzésekkel vágtatok neki egyébként a Bajnokok Ligája idénynek, azt tekintve, hogy már megvan a sorsolás a következő körre is, ugye megint csak egy csoportban szerepeltek majd Lengyelországban, október végén kezdődik mindez, és a hazai Piaz Gliwice, a bosnyák Bubamara, és az azeri Araz Nakhchivan lesz majd az ellenfeletek. Nem tudom, hogy beszéltetek-e már erről a csoportkörről.
Beszéltünk, ugye sajnos olyan szempontból szerencsétlenség volt ebbe, hogy ugye nem ebbe a csoportba kerültünk volna, hanem egy luxemburgi csoport, ahol talán közelebb voltak egymáshoz a csapatok, ha a rangsort nézem, de ugye átkerültünk ebbe a lengyel csoportba, a Piasztot olyan szempontból ismerjük, hogy játszottunk velük edzőmérkőzés, de egy magasan jegyzett csapat, az Araz úgy szintén nagyon sok brazil légióssal és külföldi légióssal, szóval nem lesz könnyű dolgunk, illetve maradtak a bosnyákok, akiről megint azért van néhány infónk, szlovén bosnyák válogatottakkal teletűzdelve, szóval egy elég nehéz csoportba kerültünk, de én azt mondom, hogy nem szabad feltartott kézzel kimennünk, meg kell próbálnunk azt, amit tudunk élvezni, és meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni.
Milyen volt a Piast elleni edzőmeccsnek a mérlege, tehát az hogy sikerült?
Fú, hát őszintén szólva azért voltak kellemetlen pillanataink, ők tavaly, ha jól emlékszem, akkor a 16 között esettek ki a Szemely gárdájától, aztán 5-3-as összesítésben rengeteg válogatott játékossal, argentin, portugális és egyéb játékossal, magasan jegyzett futszálossal. Ugye az nekünk még a felkészülés közepe vége volt, sok új játékossal raktuk össze a játékunkat, talán azt mondom, hogy azért most már léptünk előre, meg szoktunk össze, viszont nem edzőmérkőzés lesz, hanem tétmérkőzés, ahol ők vannak hazai pályán, ráadásul egy 12 000-es csarnokba fogunk játszani, ahol valószínűleg szerintem közel teltház lesz, úgyhogy biztos, hogy egy más hangulatú és minőségű találkozóra kell készülnünk.
Ugye említetted, hogy eredetileg egy luxemburgi csoportba voltatok besorolva, amit azért változtatott meg a Nemzetközi Szövetség, mert hogy a másik ágról bejutott egy örmény együttes abba a kvartetbe, ahol szerepelt volna egy azeri is, és itt a fennálló konfliktus miatt rajtatok kívülálló okok miatt kerültetek át a lengyeles csoportba. Ez még azért messze van, ez a következő kör a Bajnokok Ligájában, úgyhogy azt hiszem, hogy kanyarodjunk rá erre az idén kezdetre. Első bajnoki címét szerezte meg a futsal csapat június végén, június elején, 3 hónappal ezelőtt, és az azóta eltelt időszakban azért az kirajzolódik, hogy a csapaton belül volt némi játékos mozgás, még hogyha állítom, hogy a keret magja az egyben maradt. Érkezett válogatott játékos, mint Rutai Balázs vagy Szalmás Zoltán, de összességében az látszik, hogy jó néhány játékos érkezett az utánpótlásból, és van jó néhány távozó is. Hogyan értékelnéd, vagy mi neked a benyomásod a keretet illetően? Erősödtetek, vagy gyengültetek a nyár alatt?
Szerintem mindenképp erősödtünk, ugye itt említetted akár a Rutai Balut vagy a Szalmás Zolit, hogy azért két komoly válogatott tapasztalattal rendelkező játékos jött hozzánk, a mag egy része egybe maradt, de ahhoz képest azért szerintem, hogy bajnok csapatról beszélünk, azért volt bőven játékos mozgás, plusz ugye behoztak az NB1-be egy fiatal szabályt is, hogy 2007 után született játékosnak a 40 percből legalább 30-at a pályán kell tölteni, ezt ugye össze is lehet adni, ha több játékos van a pályán, úgyhogy ezt is gyakorlatilag az indulás előtt 2 héttel tudtuk meg, úgyhogy erre is lépni kellett, ezért is van 4-5 fiatal játékos fönt a keretben, aminek örülök, mert hozzám tartozik az utánpótlás, úgyhogy legalább látom a kimenetét a dolgoknak is, hogy ezáltal ők lehetőséget is esélyt tudnak kapni, de összességében azt mondom, hogy szerintem egy jó magunk van a fiatalokkal kiegészülve, és szerintem mindenképp erősödtünk minőségileg, majd ezt be kell bizonyítanunk, hogy ez a pályán is így van.
És milyen olyan fiatalokkal játszani, akiket az utánpótlásban te edzel?
Valahol furcsa, valahol meg jó érzés, hogy mondjuk a nap egyik periódusában úgy szólnak hozzám, mint amikor az edzők vagyunk, én meg úgy szólok hozzájuk, mint mikor ők a játékosaim, utána meg egy full másik szituációban vagyunk, és egyenértékű csapattársak, de talán azért annyira már ismernek az elmúlt évek alatt, hogy egy viszonylag lazább emberke vagyok, és azért nem tartom annyira azokat a játékos edző szerepköröket, hanem őszintén kommunikálok velük. Úgyhogy furcsa, de jó érzés, hogy látom az ő szárnyaikat picit, hogy nyitogatják kifele, úgyhogy bízom benne, hogy ez a jövőben ez sikeres lesz.
És akkor gondolom, ezt ők is tudják a helyén kezelni.
Hát, aki nem tudja a helyén kezelni, akkor arra egy más beszélgetés vár, de igen, szóval azért intelligens gyerekekről beszélünk, úgyhogy mindenki a helyén kezeli ezt.
Megkezdődött már a bajnokság számotokra, ugye Berettyóújfaluban egy döntetlennel, tegnap pedig megvertétek a Deacot idegenben. Bajnoki címvédők vagytok. Nem tudom, hogy figyeltétek-e a többi együttest, hogy ők hogyan erősítettek, vagy hogyan változott a játékos keret az ellenfeleknek. A bajnokságnak magának milyen célkitűzésekkel vágtatok neki? Van-e realitás annak, hogy a címet azt megvégétek?
Mindenképp van realitása, és szeretnénk is, és a bajnoki címvédés mellé szeretnénk a Magyar Kupát is megnyerni, amiről épp hogy lecsúsztunk az előző szezonba, szóval ez a célkitűzés, ezt egyértelműen a vezetőség, játékosok, mindenki kimondta, úgyhogy így fogunk nekivágni ennek a szezonnak. Néztük nyilván a játékos mozgást, ugye, mint említettem, akár a fiatal szabály miatt is azért nagyon sok helyen volt az utolsó pillanatból ebből probléma, hogy ki hogy tudja megoldani, valahol kevesebb pénz lett, valahol több pénz lett. Én azt mondom, hogy összességében egy kiegyenlített bajnokság, ha így a 12 csapatot nézem, amiből talán egy picit mi akár a költségvetés, akár a játékos keretet nézem, picit kilógunk felfele, de amíg ezekről a tényekről beszélünk, és a pályán ezt nem tudjuk bebizonyítani, addig ez sok minden nem ér, úgyhogy az lesz a célunk, hogy amit várnak tőlünk, meg azért sok helyen, hogy az Újpest tud a bajnok lenni, meg ez nagyon sok helyen felmerül, ezt szeretnénk be is bizonyítani, hogy ez így van, és nem csak úgy mondva a meszt kivinni a pályára.
Mely csapatok lesznek hozzátok a legközelebb, vagy melyek azok az együttesek, amelyek azért joggal szállnak harcba a bajnoki döntőért? Ugye a Nyíregyházával mérkőztetek az aranyért az előző idényben, vegyük mondjuk a Nyíregyházát, hogy ők hol vannak szerinted?
Szerintem a Nyíregyház az ugyanúgy bele fog tudni szólni ebbe a történetbe, igaz, talán valamivel kevesebben lettek, viszont a két légiósuk az minőség, illetve vannak benne magyar válogatott játékosok is a fiatalok mellett, hogy a Nyíregyháza szerintem tényező lesz, a Veszprém ugyanúgy tényező lesz, mint tavaly, ugye ők pont a végén forogtak ki bronzmeccsre, úgyhogy azért nagyon sokáig vezették a bajnokságot, vagy ott voltak az első kettőbe, és szerintem nagyjából ez a három csapat, ez ugyanúgy meg lesz, de azért a Berettyújfelú is erősített, szóval hogy vannak benne, vagy a Nyírbátor, vannak benne olyan csapatok, akikre azért számolok, hogy ott lehet, hogy egy-két bajszot meg tudnak rángatni, reméljük nem a miénket, de azért van szerintem egy 4-5 csapat, aki azért odaérhet.
Igen, eddig hát a csapatok nagy része 3 mérkőzést játszott a bajnokságban, ti halasztottatok egyet a Bajnokok Ligája előselejtező miatt, úgyhogy messze menő következtetéseket azt hiszem, hogy hiába való lenne levonni ebből a 3 fordulóból. Czerman Márkkal, az Újpest futsal csapatának játékosával beszélgetek, és térjünk vissza arra, hogy hát a futsal együttesnek Újpesten ez az első bajnoki címe, és hát hogyha a szakosztályt nézzük magát, mondjuk még a labdarúgó szakosztályt, akkor az látszik, hogy 1998 óta az első bajnoki cím Újpesten.
Igen.
Másképp kezelnek most már titeket?
Talán mondhatom, hogy igen, szóval egy nagyon hosszú időszak telt el, és ugye más szakosztályban sem volt bajnoki arany, és azért a futszál mindig egy a nagypályának egy ilyen kis testvérsportága, hogy jó van, de azért van a nagypálya. Talán kezdünk ebből a részből kikapaszkodni és kidugni a fejünket, úgyhogy mondhatom azt, hogy másképp vagyunk kezelve, de szerintem azért még nagyon sok mindent kellett tenni az asztalra itt az elmúlt években, hogy ez még jobban ki tudja magát nőni, akár itthon, akár klubon belül, de azon dolgozunk minden nap, hogy ezt minél jobban elismerjék ezt a sportágat, és minél több figyelmet kapjon.
Ugye itt azért mégiscsak egy olyan egyéves munka van mögöttetek Németh Péter vezetőedzővel, ami hát a csúcsra ért ezzel a bajnoki címmel. Az, hogy ez alatt az egy év alatt ti a bajnoki címig eljutottatok, az minek köszönhető? A csapategységet találtátok meg, vagy a szakvezető hozott egy olyan fajta szakmai irányvonalat, amit egy emberként tudtatok követni? Tehát miben látod a bajnoki címnek a sikernek a titkát, hogyha van ilyen?
Szerintem is, mind a Peti egy nagyon jó taktikai repertoárt tudott behozni ebbe a rendszerbe, és szerintem nagyon jól nyúlt hozzánk. Azt azért tudni kell a játékos keretről, hogy azért elég karakteres játékosokból áll, most nem csak az én személyem, de nagyon sokan vagyunk, akinek azért megvan a véleménye a dolgokról is, be kell látni, hogy kell tudni minket kezelni, és szerintem a Peti ebbe nagyon jól nyúlt hozzánk, és emellett egy nagyon jó csapategység is alakult ki, ami nem csak a pályán, hanem azért a pályán kívül is megmutatkozott, hogy azért sokat voltunk együtt, sok közös programot csináltunk az edzéseken kívül. Emellett szerintem a szurkolótábor is nagyon sokat nyomott alatba, hogy ahogy mentünk előre is látszódott az, hogy ebből lesz eredmény. Egyre többen voltak a csarnokba, és a bajnoki döntők azért nagyon komoly teltház előtt zajlottak, szóval szerintem minden szegmensből mindenki hozzátette azt a részt, hogy a sok kicsi apró puzzle összeért, összeállt is, és ezt a nagy egészet ki tudta tenni ebbe a történetbe.
Ez meglátszott a felkészülés során, és tehát mondjuk a bajnoki cím az nyomott nektek egy olyan fajta pluszt, ami alapján a felkészülésen volt nehézség elkezdeni?
Nem volt nehézség elkezdeni, sőt szerintem mindenki nagyon várta, hogy azért most már bajnoki címvédőként vagyunk elkönyvelve, de az olyan szempontból az elején akadozott a történet, hogy azért jöttek fiatal játékosok, jöttek az új játékosok, azért volt jó pár távozónk is, hogy az első 3-4 hétben azért kellett összeérni, és mondjuk az edzőmeccseken ez látszódott, hogy valaki passzolni akart, a másik elindult, szóval hogy kellettek azok a finom hangolások, amik talán így pont erre a BR-re tök jól összeértek, és azt mondom, hogy jól tudtunk időzíteni ilyen szempontból is.
A Bajnokok Ligája is az egyik állomás akkor ennek az összeérési folyamatnak. Rátérve arra, hogy hát végül is a te újpesti karriered mikor kezdődött, 2 évvel ezelőtt csatlakoztál a futsal csapathoz, és annak ellenére illeszkedtél be nagyon hamar az együttesbe, hogy addig NB1-es szinten nem nagyon futsaloztál, ahogyan végigkövettem a pályádat. Nagyon sokáig ugye felváltva nagypályán, ugye futsalban kispályán próbálkoztál. Végül is akkor 2 évvel ezelőtt ez a futszálos, tehát a futszál mellett tetted le a voksodat?
Hát röviden, tömören nagyjából annyit kell tudni, hogy ugye én Újpesten nevelkedtem nagypán, ott azért van egy 10 éves múltam, és bekerültem az akadémiába edzőként, most már 8. évemet kezdem a nagypán a gyerekekkel. Ugye külön volt a két klub, mint Újpest FC és mint UTE labdarúgó akadémia, ugye az Agya Egyesület, én ott dolgoztam, ott tevékenykedtem, és ugye az MB2-es csapatot én vittem, mint játékos edző, és amikor ugye ez az egyesülés megtörtént, ugye mint te is említetted 2 évvel ezelőtt, akkor olyan szinten volt egy vízválasztó, hogy mint UTE futszál, ugye abba a részbe nem maradtunk meg, és ugye jött a felkérés ugye a Sós Lászlótól és Óvádi Lászlótól, hogy akkor mi lenne, ha. És ebbe tudnék csatlakozni, de volt már közös múltunk, mert voltam korábban az Újpest FC 220 volt csapatában, szóval dolgoztam a Lacékkal, közösen akkor még ugye ők is MB2-ben voltak, szóval azért ismertük egymást, ismertem a játékos keretet, ismertem a Petit is, akkor még ugye a Szente Tomi volt, szóval azért nagyon sok olyan közös tényezőnk volt, hogy nem egy ismeretlen társaságba és egy ismeretlen dologba jöttem, csak ugye a kettő együtt össze lett fésülve, és szerintem egész jól elkaptuk ezt a hullámot, akár én, vagy mint klub, vagy mint csapat, bárhonnan nézem ezt a történetet. Úgyhogy így elindult az NB1-es karrierem is.
Figyelj, és akkor az újpesti vonal az végig fennállt a te karrieredben.
Így van, csak több vágányon zajlott, most már úgy egy sínen van.
És nagy pályán játszol-e még emellett?
Hát ugye nagypályán nem játszhatok, mert ugye tiltja nem csak a profi szerződés, hanem ugye az NB1-ben van egy ilyen szabály, hogy aki itt van, az NB1-ben játszik, az itthon nem nagypályázhat, csak külföldön, de hát nyilván ez ugye megint nem opció, de ugyanúgy dolgozok az akadémián, a 17-19-es futszál hozzám tartozik, plusz van a Blast 1-ben is egy pályaedzői állásom, szóval hogy azért megvan a kis életem ugyanúgy emellett, de nyilván a futszál NB1 a prioritás.
Hát annyit elárulhatunk, hogy 97-es vagy, igen. Tehát azért még a 30-on aluli játékosok közé, igen, tartozol, de az azért mindenképpen szembeötlő számomra, hogy már hosszú évek óta dolgozol edzőként. Tehát, igen, itt viszonylag hamar eldöntötted, hogy te vezetőedzői vagy utánpótlás edzői vonalon is szeretnél mozogni. Igen. Hát ilyen ez... fiatalon?
Hát igen, a nagypályás karrierem nem feltétlen úgy alakult, ahogy szerettem volna, többek közt miattam is, külsős indokok miatt is, kár ebbe belemenni, mert hosszú órákat tudnék róla beszélni, de igen, volt egy MB3-as szezonom nagypályán, ami után elváltak úgy az útjaink, hogy amúgy terveztem volna még benne, vagy lett volna még följebb lehetőségem, de különböző okok miatt a bajnokság kezdés előtt az elvágódott az a történet. Aztán úgy döntöttem, hogy ha a hosszabb távú jövőmet nézem, vagy életemet nézem, akkor mivel tudnék hasznosabb lenni, letettem az edzősködés mellett a voksomat, nagyon hamar elvégeztem a kezdőlicenszet, amivel tudok dolgozni, és úgy az amatőrebb nagypályás foci is az edzősködés tette ki az életemet. Nyilván a futszám mindig benne volt így az utén belül, hogy ugye hozzám tartozott, de így ez most az elmúlt 2 évben vált így komolyabbá, hogy mind az egyesülés, mind minden feltétel lehetőséget teremtett, és én is úgy alakítottam az életemet, hogy akkor igen, vágjunk bele, mert nagyon régóta volt már először, szóval nagyon sokszor beszélgettem a Lacékkal is, majdnem mindenfél évben leültünk tárgyalni, hogy mint merre lehetne ezt kihozni, de talán most annak a elmúlt 2 évben volt az ennek az ideje, hogy ez eljöjjön, úgyhogy igen.
Akkor nem nehézség összeilleszteni a kettőt, az edzői munkát, valamint a játékos karriert? Azt hiszem, hogy ebben partnerek a klubnál.
Igen, partnerek, ez amúgy ezúttal is köszönöm, akár most, ha az akadémiát nézem, akár a futszál vezetőséget nézem, hogy nehéz is, meg nem is, de nyilván, ha partnerek, a vezetők ebbe is, és őszintén tudunk kommunikálni, akkor azért ez egy megoldható történet, és ebben lekopogom, nem volt eddig probléma, remélem, hogy a jövőben sem lesz.
És milyen gyerekekkel dolgozni? Azt már említetted, hogy jó néhány utánpótlás korú játékos már ott van a felnőtt csapatnak a perifériáján, a szélén, tehát ők is azért már játék lehetőséget kapnak. De mégis csak gyerekekkel foglalkozni, utánpótlásban dolgozni, az egy teljesen más kihívás lehet.
Nagyon, nagyon. Szóval egy olyan tök jó emberi tapasztalatokat ad, most azért nagyobb korosztályon van így a 17-19 éveseknek a személyében, de dolgoztam 14 évesekkel, 15 évesekkel, szóval hogy ilyen szempontból, hogy meg említetted, nem vagyok 30, bár közel van, azért viszonylag nagy a tapasztalatom, és nagyon sokat ad hozzá akár az emberi dolgomhoz, akár a pályán való dolgomhoz, hogy ezeket azért megtapasztaltam az elmúlt 8 évben, amit nagyon szeretek, meg szerintem nagyon sok hozzáadott értéke is volt ebbe az életembe. Próbálom ezt tovább így vinni, aztán reméljük, hogy minél sikeresebb lesz akár a gyerekek irányába, akár maga saját magam életébe is.
Megvan akkor már az a terület, amivel foglalkozni akarsz majd a hosszú távon, ez gondolom az edzősködés. Abban látod-e a jövődet, hogy esetleg nem csak utánpótlásban, hanem felnőtt együttesnél is dolgoz majd egy idővel?
Mindenképp, szóval tudatosan építem a dolgaimat, azért most már egy jó pár éve is mindig megvan az, hogy honnan, hova szeretnék eljutni, és most is megvan a kis fejemben, hogy nagyjából mikor úgy nem tudok már profi szinten játszani, akkor hogy szeretném ezt menedzselni, mindenképp szeretnék a felnőtt futballban dolgozni, most ez, hogy nagy pálya vagy egy futszál is mit hoz az élet, ezt nem tudom, mind a két sportákba igyekszem a licenszekkel úgy haladni, hogy ez a lehetőség meg legyen számomra, aztán majd az élet eldönti, hogy hol tudok maradandót alkotni, vagy merre visz tovább az út.
Hát ezek szerint te azért jól tervezed az életedet, vagy hát van egyfajta terv, egyfajta út előtted. A játékos karriert említetted, hogy annak a lezárása az mikorra érkezhet el, vagy mikor lehet ennek vége? A te terveid szerint?
Hát sok összetevős, szerintem nagy részt az egészségem, azért csak egy teremfutballról beszélünk, sok kitámasztással, megterhelő dolgokkal, azért edzősködéssel, sokat állok a pályán, jövök, megyek, folyamatosan úton vagyok. Ha az egészségem engedi, akkor minél jobban szeretném kitolni ezt a dolgot, mert időzőjelben vagyok annyira hülye, hogy szeretem annyira ezt a sportágat, hogy minél tovább tudjam űzni. De nyilván, ha bejelez bármi, akkor muszáj leszek hamarabb elengedni, de reméljük, hogy erre azért nem kerül sor az elkövetkezendő jó pár évben, úgyhogy szeretnék meg itt is azért letenni pár dolgot az asztalra, akár válogatottságba, szóval, hogy vannak meg olyan dolgok, amit nem értem el, és azért piszkálja a kis csőrömet, úgyhogy igyekszek ebbe előrébb lépni, aztán meglátjuk.
Ehhez kívánok sok sikert, meg az Újpest szerepléséhez, akár a futsal NB1-ben, akár pedig majd a Bajnokok Ligájában. Hát nem lehet kitérni a kérdés elől, hogy mégiscsak vasárnap következik majd a futball NB1-ben egy Újpest-Ferencváros, és hogyha már itt van a stúdióban egy újpesti illetőségű futsalos, akkor mindenképpen meg akarom kérdezni azt, hogy mit vársz ettől a Ferencváros elleni derbitől. Ugye az Üllői úton rendezik majd ezt a találkozót, de azt hiszem, hogy a futsal berkein belül is kiemelt figyelemmel követitek ezt a fajta összecsapást?
Hát igen, nem csak futszáberkeken belül, szerintem sportszerető embereknél ez a meccs mindenki szívét megdobbantja. Hát, hogy mit várok, szerintem az Újpest szurkolók most már nagyon hosszú éve várják azt, hogy ez a sorozat megszakadjon, és végre meg tudjuk verni a Ferencvárost. Az, hogy ez most fog-e eljönni, az egy jó kérdés, főleg idegenben, azért a Fradi otthon nagyon erős, Újpesten meg talán most kezd alakulni egy olyan szisztéma és olyan koncepció, hogy valami kis fordulat jöhet benne, és tényleg a bajnokság élmezőnyhöz tud majd tartozni a klub.
Bízom. Nem mostanság volt olyan, hogy az Újpest előrébb állt a tabellán, mint igen, a Ferencváros.
Igen, szóval talán vannak olyan jelei, hogy tud az Újpest meglepetést okozni. Az, hogy ez most fog eljönni, vagy később, azt nem tudom, bízom benne minél hamarabb, de ugye van a klasszikus mondás, hogy előbb-utóbb minden sorozat megszakad, meglátjuk. Látok olyan jelet, hogy meg tud szakadni, nyilván látok olyat is, amiben nem, de majd ezt az élet eldönti hétvégén.
Követed-e majd a mérkőzést?
Mindenképp.
Hol?
Ez még jó kérdés, mert gondolkoztam azon is, hogy a helyszínen, nem a helyszínen, de mivel edzőképzésen leszek, meg a gyerekekkel is fordulók lesznek, így valószínűleg majd csak a tévéből, vagy majd utólag, de mindenképp követni fogom.
Czerban Márk volt a vendégünk, az Újpest futsal csapatának játékosa. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba.
Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb négy között!
De Magyarország nyeri az olimpiát! Jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Tajti Márton Anita lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke. Évvégéig elkészülhet a kegyelmi ügyről szóló jelentés. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 5 versenyző között van, akik közül kikerül a hónap atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 4 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban, szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik majd. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától 2 napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka. Jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek. Piros Zsombor a sikeres selejtező után az első fordulóban búcsúzott, egyesben az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos, az ATP rangsorban 95. Mattia Bellucci-tól kapott ki 3 szetben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Schummer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgatják az ügyben. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a gondosóra programmal a Fidesz és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. A kommunikációs igazgató szerint az együttműködés nyilvános és dokumentált volt, a kormány pedig semmilyen konkrét törvénysértést nem tudott megjelölni az ügyben. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. A dinamikus tarifa azoknak kedvez, akik rugalmasan időzíthetik a nagy energiaigényű eszközeik, például elektromos járműtöltőik használatát. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. Radák Eszter kortárs festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás holnap a Virág Judit galériában. A képek a tarotkártya több évszázados képi hagyományát dolgozzák fel, ötvözve a misztikumot a modern festészettel. A művész modelljei saját ismerősei voltak, és saját magát is megfestette. A Bizalom című kiállítás szeptember 26-áig ingyenesen látogatható.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt, a 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Holnap elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő. A hétvégén 30 foknál is melegebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 perc múlva 18 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Az EK Athén együttese, labdarúgása sportág, a görög kupa első fordulójában játszik a Chrysopoulos együttesével. 2-0-ra vezet az athéni gárda a mérkőzés 84. percében. Magyar válogatott játékos nincsen a pályán, a keretbe is egyedül Vitális Milán került be. Varga Barnabást onnan is kihagyta Márko Nikolics vezetőedző. Pihenteti tehát a magyar játékosait a szerb szakember a Chrysopoulos elleni mérkőzésen. A görög kupa első fordulójából minden jel szerint tehát tovább jut majd az AEK Athén. És labdarúgással folytatjuk a hazafutást is, itt az utolsó negyed órájában a mai adásunknak. A futball átigazolási körképpel foglalkozunk majd, mert hogy tegnap a top 5 európai ligában befejeződött az átigazolási időszak, és hát költöttek az együttesek, jó néhány 100 millió euró cserélt gazdát, de hogy milyen játékosok váltottak klubokat, és melyek a legnagyobb durranások, az Olasz Gergő összeállításából derül ki.
Véget ért a 2026-2027-es idény előtti nyári átigazolási piac, amelyen azért történtek igencsak érdekes átigazolások. Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgettünk majd erről. Szia Márk! Első körben azért óriási összegek repkedtek megint. Voltak reális és irreális átigazolások is. Van-e esetleg kedvenced személyesen?
Köszöntök én is mindenkit, tehát akkor hagyj kezdjem kicsit távolabbról, mert aztán úgyis belemegyünk majd a konkrétabb nevekbe. Ugye említetted, hogy hatalmas átigazolási összegek túrogtak itt a transfer időszakban, és egészen elképesztő évek óta beszélünk erről, hogy mekkora a Premier League fölénye a többi bajnoksághoz képest, de amikor itt azon gondolkoznak emberek, hogy most akkor a Ligön még topligának számít-e, vagy oda tegyék a nagyok mellé, akkor szerintem egyébként igazából egyre inkább az a kérdés, hogy a Premier League-et nem kell-e külön választani a többi topligától, mert hogy a Bundesliga összesen ezen a nyár alatt elköltött 680 millió eurót, míg a Manchester City majdhogy nem egyedül költött fel ugyanennyit, 575-öt talán, hogyha jól mondom a végére, de a Spurs talán még ezt is meghaladta, és 600 millió euró körül költött, és emlékeztetünk, hogy a Liverpool is megtette ezt az előző idényben, úgyhogy gyakorlatilag annyit költenek a Premier League legnagyobb csapatai, mint egy teljes topliga a Bundesliga személyében, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kis csapatok, a feljutók, a Hull City, amelyiknek a feljutása már önmagában majdnem akkora csoda volt a Championship-ből, azzal a teljesítményen a kerettel, mint a Leicester City bajnoki címe 2016-ban, és megnézzük, hogy mennyit költött a Hull City, nagyjából olyan 200 millió euró körül, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem kiegyenített ez a verseny. És akkor itt csak azt lakoznék rá a kedvenc átigazolásokra, mert hogy a Premier League-ből azért szerintem olyan tekintetben nagyon nehéz választani, hogy igyekeztek a legnagyobb csapatok egymástól szerződtetni játékosokat. Premier League-ben bizonyított játékosokért fizettek elképesztően sok pénzt, és beszélünk majd itt Enzo Fernandezről például, akit szintén egy top csapattól vett meg egy másik top csapat, ugye a Manchester City személyében. Szóval nagyon nehéz ezekben az átigazolásokban szerintem lavírozni. Én egyébként a legizgalmasabb átigazolásnak, és akkor ezzel most kicsit átkalandozok Spanyolország felé, Jan Diomandét tartom, akiből még szinte semmit nem láttunk a Real Madridnál. Érte is klubrekordot fizetett egy akkora klub, mint a Real Madrid, ugye közel 140 millió eurót, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagy nyomás sem lett rajta, hiszen csereként számol vele José Mourinho, aztán majd meglátjuk, hogy belőle végül mit sikerül kihozni. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, de az, hogy ez az egyik legizgalmasabb, és nagyon kíváncsi, hogy mire számíthatunk tőle, az biztos.
Ha már említetted Jan Diomandét, akkor ő az egyetlen a 10 legdrágább nyári igazolás közül, aki nem a Premier League-be igazolt. Nyilván az imént említett Enzo Fernandez, Morgan Rodgers és Elliot Anderson vezeti ezt a listát, egészen elképesztő, mindenki több mint 130 millió euróba került. De mennyire veszélyes azért mégiscsak, mert Enzo Fernandezről azért mégiscsak tudjuk, hogy világbajnok, most is a világbajnokságon ezüstérmet szerzett, az más kérdés, hogy lehet, hogy a döntő elveszítésében most oroszlán szerepet vállalt a kiállításával, de attól függetlenül tudjuk róla pontosan, hogy mire számíthatunk tőle. Most Morgan Rodgers és Elliot Anderson egyik az Aston Villában, másik a Nottingham Forestben futott egy jó idényt. Érnek-e ezek a játékosok ekkora összeget?
Egyrészt van az az olvasat, amely szerint mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte, másrészt viszont biztosan nem. Tehát nagyjából ezt a két választ tudom adni erre a kérdésre. Tényleg a pénzösszegeket, tehát ezeket az árcidulakat igazából azt határozza meg, és egyébként ez még visszautalva a Diomand esetében is így van, rám azért is azért kellett érte ennyit fizetnie, mert egyébként olyan klubok érdeklődtek iránta, akik a Premier League-ben futballoznak, tehát ezek ez a Premier League adó, hogy így fogalmazzak idézőjelesen, ez annyira rányomja a bélyegét ezek az átigazolásokra, hogy gyakorlatilag el kell barátkoznunk azzal, hogy ekkora összegekről beszélünk. Ha most egyenként szétszedjük ezeket az átigazolásokat, Morgan Rodgers két fantasztikus idényt futott az Aston Villával, az előző végén Európa Ligát nyert a csapattal, úgyhogy egyébként a top 6 csapatot megelőző, hogy az ötödik helyen be is futott, sőt végül a negyedik helyen zárt az Aston Villa, tehát a negyedik helyen befutott a Premier League hajrájában. Ehhez képest ott volt sokáig a legjobb háromban, és mondom, ugye megnyerte a másodszámú európai kupasorozatot. Egy olyan támadó szélsőről beszélünk, aki tud segítséget nyújtani a Chelsea-nek nagyon sok tekintetben, hatalmas lövőereje van, emellett pedig egyébként nem elhanyagolható aspektus az, hogy Cole Palmer egyik, hanem a legjobb barátja, és ez is rányomta a bélyegét erre a transferre. Az, hogy ér-e ő önmagában több mint 130 millió eurót, arra nyilvánvalóan nem a válasz, viszont egy olyan játékos Chelsea-nek, ha megnézzük, hogy kiket igazolt akár ugyanarra a posztra az elmúlt években a klub, aki ezúttal tényleg lehet, hogy majd segítség lesz. Tavaly csak a Dortmundtól igazoltak 60-70 millióért Bynoe Gittens, aki szinte semmit nem játszott, szintén 70 millió volt előtte Pedro Neto-tól, Wolverhamptontól. Tehát egyre inkább úgy gondolom, hogy ezek az összegekkel ilyen zárójelben szabad csak foglalkoznunk, mert ha ahhoz hasonlítjuk, hogy korábbi nagy sztárokhoz képest mennyire érték meg, akkor lehet, hogy nem adja ki az ár azt, hogy igaza van ezeknek a PL csapatoknak, de mégis szüksége van ezekre a játékosokra. A két Manchester City középpályás már egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem, mert az ő játékos profiljuk azért egy kicsit, nem is olyan kicsit hasonlít egymásra. Elliot Anderson és Enzo Fernandez sem pótolja egy az egyben azt, amit Rodrival elvesztett a Manchester City. Szeretnek azért hasonló területeket lefedni a pályán, és próbálta ezt a gondot is orvosolni a Manchester City, miután két játékos vett az említett összesen 270 millió euró értékben, még szerződtette a Lille-ből a 18 esztendős marokkói Ayoub Buadét is nagyjából 100 millió euróért, tehát elképesztő, milyen összeget költött el csak a középpályájára a Manchester City. Buadi egy hasonló játékos profil, legalábbis védekezésben, mint amilyen Rodri volt, viszont ő meg 18 éves, és nem valószínű, hogy az első Premier League idényében egyből kezdő lesz. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Enzo Fernández és Elliot Anderson hogyan tud majd egymás mellett működni. Abban nem vagyok biztos, hogyha City tudja már nyár elején, ugye ez az utolsó nap jött létre, hogy Enzo Fernández el tudja hozni, akkor mindenképp rárepül már májusban Elliot Andersonra. Így nekem is egy kicsit érthetetlennek tűnik ez a 130 millió eurós összeg a Nottingham Forest középpályásáért, aki egyértelmű, hogy egyébként a csapat a legjobbja volt az előző idényben, és olyan játékos skillekkel rendelkezik, amik segítenek majd a City támadójátékában, de én nem tudom, hogy az a két játékos együtt majd tud úgy szuperálni a pályán, amit megér 270 millió euró.
A Liverpool és Szoboszlai Dominikék egy kétszeres Bajnokok Ligája győztest igazoltak itt az utolsó napokban Bradley Barcola személyében, aki főként a pálya bal oldalán, annak is a támadó szekciójában található meg. Ő azért egy nagyon komoly szintet képvisel, pláne hogy fiatalkor ellenére, mint azt már említettem, kétszer is megnyerte a BL-t a Paris Saint-Germain-nel. Akkor most az ő játéka az mennyire illik majd be vajon a Liverpoolba, hiszen tavaly leigazolták Ekitikét, leigazolták Isakot, jöttek olyan nevek, akikre elképesztően sokat költött a pool, de azok a játékosok nem annyira váltak be tavaly.
Hogy kezdem a Paris Saint-Germain-nel nagyon gyorsan, mert tankönyvbe illő, amit a PSG ezen a nyáron is csinált, és egészen ijedhetően, hogy hogyan zajlik Párizsban. Azok után a keretépítés, amit végignéztünk még a Messi, Mbappé, Neymar korszakban, mert gyakorlatilag három cseremberükből, sőt négy cseremberükből csináltak több mint 200 millió, 250 millió eurót. Eladták ugye az említett Bradley Barcolát a Liverpoolnak, a fiatal 18 éves Mbappét eladták az Aston Villának, Tanguy távozott az Atletico Madridhoz, és még ugye a támadó sorból további erősítéseket tettek szert. Ugye Gonzalo Ramos-t hagytam még ki a felsorolásból, őt a Milánnak adták-e 70 millió euróért, ezért a négy játékosért kaptak ennyi pénzt, és a Ajax fiatal tehetségében Michael Gotthal erősítettek, Akliusz érkezett, mint francia válogatott tehetség, illetve Ferran Torres a Barcelonából, szóval ők hihetetlen munkát végeztek megint. Bradley Barcola a Liverpoolban folytatja, sokan sokalják ezt a 106 plusz 17 millió eurós vételárat, hiszen gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy cserejátékos vett meg a Paris Saint-Germainből a Liverpool. Nagyon nehéz dolga volt Párizsban Barcolának, mert az egyik oldalon ott volt Kvaratskhelia, a világ egyik legjobb balszélsője, az ő posztján, a másik oldalon ott volt Désiré Doué, aki fiatalabb is nála, és egyébként jobb oldalon jóval könnyebben bevethető. A támadóként, csatárként meg ott volt Ousmane Dembélé, a tavalyi év aranylabdása. Úgyhogy Barcola egyetemen lépni akart onnan, Liverpoolban kezdő lesz a bal oldalon, és azt gondolom, hogy megvan benne az a sebesség, meg az a tehetség, ami Iraolának kell. Én őt egy nagyon jó igazolásnak gondolom Liverpool oldalról, mert hogy ő abban a legjobb, hogy befussa az előtte nyíló üres területeket, és Iraola pontosan ezt szeretné elérni a Liverpool-lal. Ezt láthatjuk talán az első két bajnoki mérkőzésen is, lehet, hogy a védekezésben voltak gondok, de azért rengetegszer adódott rohanásból, átmenetből lehetőség nagy terület a Liverpool előtt. Ezekben egyébként, ahogy láttuk, Munoz például mennyi ziccet puskázott a hasonló szituációban, Barcola kifejezetten jó igazolás lehet. Összességében viszont a Liverpool nyarát elnézve egyáltalán nem gondolom, hogy elégedettek lehetnek a szurkolók, mert így, hogy Cody Hakpo sem távozott végül a Manchester Cityhez, helyette ugye Illiman NDA-jét vette meg a City, és a jobb oldalra pedig nem érkezett egyáltalán játékos, nagyjából úgy néz ki a Liverpool bal oldala, hogyha nagyon muszáj, akkor majd a sérüléséből visszatérő Ekitike is bevethető ott, de egyébként ott van a bal oldalon Bradley Barcola, mint kezdőszélső, ott van mögötte Cody Hakpo, és ott van mögötte a 18-es esztendős Rio Gumaha, aki meg kijelentette, hogy a jobb oldalon annyira nem érzi jól magát, úgyhogy szeretne a bal oldalon focizni, tehát hogy három ilyen játékosom a Liverpoolnak a bal oldalra, még a jobb oldalra gyakorlatilag egy darab Victor Munoz van, meg a néha napján egészséges Federico Chiesa. És valakit persze majd át kell tenniük a jobb oldalra, lehet, hogy Barcolának kell ott játszania, de akkor megint vettél 115 millióért egy olyan játékos, aki nem a posztján játszik. Cody Hakpo nem tud azon az oldalon játszani, akkor Rio Gumaha-t kell áttenni, de akkor egy 18 éves fog kezdeni a legtöbbször úgy, hogy nem is szeret azon az oldalon játszani. Tehát én nem érzem, hogy a Liverpool vezetősége úgy igazolt volna ezen a nyáron, meg akár az előzőn, mint tették azt szisztematikusan a korábbi években, egyszerűen nincs meg az egyensúly ebben a keretben, úgyhogy önmagában Bartola szerintem egy kiváló igazolás, de ha összességében nézem a Liverpool nyarát, akkor megint minden nem úgy sikerült, hogy szerették volna.
És nyilvánvalóan a Premier League költötte a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, ahogyan azt már beszéltük korábban is, viszont az igazi latinos szappanoperát a spanyolok hozták el nekünk, nem csak egy átigazolással, hanem olyan esetleges meghiúsult átigazolással is, amelyről már mindenki azt gondolta, hogy nyélbe üthetik. Na most Rodri például a Real Madridnál állítólag már megegyezett mindenben, amikor a Barcelona mégiscsak bejelentkezett érte, és akkor többen azt is mondták, hogy tulajdonképpen csak felhasználta Rodri a Real Madridot arra, hogy felkeltse a katalán klub figyelmét, és akkor még nem is beszéltünk Julián Álvarezről, aki végül nem lett Barcelona játékos, de először maradjunk akkor inkább Rodri eseténél. Azért, ha odaigazolt volna még Rodri is a Real Madridba, akkor Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande és még Rodri is érkezett volna. Ez nem akkora költés, mint a Premier League kluboknál, de hát milyen nevek ezek?
Egészen hihetetlen, hogy olyan dolgozik azért a Real Madrid évről évre, és lehet, hogy az előző nyári átigazolási ablak nem sikerült annyira jól, de ha megnézzük, hogy kik jöttek ingyen az elmúlt években, akkor látszik, hogy a Real Madrid minden szárjátékos számára hatalmas hívószó, a fizetés az nem probléma, Florentino Pérezeknek ki tudják fizetni, és nyugodtan megvárják, amíg valakinek lepereg a szerződése, ugye így jött például Trent Alexander-Arnold is, még hogyha ő eddig nem is vált be annyira. A Real Madrid kerete szerintem kész van, de hogyha az a kérdés, hogy melyik csapatnak lett volna a nagyobb szüksége, vagy melyik csapatban így lett volna jobban Rodri, az szerintem egyértelműen a Real Madrid, amelyik látszólag azt a középpályát akart egy kicsit összerakni, ami a Manchester City-nél az előző idényben olyan nagyon jól működött a tavasz nézve, amikor Bernardo Silva visszajött hatosként labdákat felvenni a középpályára, és mellette Rodri gyakorlatilag a teljes pályát befette. Nagyjából ez állhatott volna össze a Real Madridnál, úgyhogy Jude Bellingham a tízes, de ebben a szenárióban Tchouaméni, Camavinga, vagy éppen Federico Valverde, aki idén is eddig remek formában van, arra szorult volna, hogy akkor Arda Gülenről ne is beszéljek, hogy mi lesz vele, hogyha a Diomande kezdő lesz. Tehát azért okozott volna fejtörés Rodri beépítése, de játékstílusban jobban illett volna a Real Madridhoz Rodri. Jött a Barcelona, amelyiknek meg olyan Isten igazából szüksége nem volt Rodrira, de hogyha Rodri van a csapatodban, nem mondhatod azt, hogy rosszabb lett a középpálya. Emlékezhetünk arra, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente milyen fontos változtatás eszközölt az egyenes kieséses szakaszban. Fogta és kivette a világ szerintem legrosszabb esetben második, vagy éppen a legjobb nyolcasát Pedri személyében, mert egyszerűen nem illet össze a játék a Rodriéval, és sokkal jobb volt, amikor Fabián Ruiz tette be helyette. Ott volt Olmo, ott volt Ruiz, ott volt Rodri a csapatban. Rodri volt a legjobb játékosa a spanyol válogatott középpályájának, sőt ugye mint végül megtudtuk az egész VB-nek, de egyszerűen nem illett össze a játék a Pedriével. Most ehhez képest a Barcelona fogta, és 70 millió euróért elhozta Rodrit egy olyan középpályára, ahova igazából nem biztos, hogy kellett volna. Ugye a Frenkie de Jong kiesett 3 hónap, és eleve nagyon sérülékeny, de azért ott van mögötte Bernal, ott volt Casado, ott van Pedri, ott van Gavi, tízesben ott van Fermín López, ott van Olmo, tehát hogy megvolt bőven létszámra és minőségre is az FC Barcelona, de amikor majd Rodri felveszi ennek a csapatnak a ritmusát és Hansi Flick taktikai elképzeléseit, és összeegyeztetik a játékát Pedriével, mert azért sokkal könnyebb ezt megtenni egy egész idény alatt, mint mondjuk egy világbajnokságon pár meccs alatt, akkor összeállhat majd a Rodri, Pedri, Fermín López, vagy éppen Dani Olmo középpálya, ami egy egészen félelmetes hármast alkotott a Barcelona középpályán. Azt gondolom, hogy Rodri személyisége, amit az elmúlt években láttunk tőle, főleg, ha ide veszem azt az labda botrányt is a Real Madriddal, akkor jobban illik az FC Barcelonához, és valószínűleg ő is ezért akarta inkább jobban azt a váltást, de hát Mourinho is elmondta utólag, hogy olyan játékos nem kell, aki máshova is szeretne szerződni a Real Madridon kívül, úgyhogy szerintem ez is szépen lassan majd lecsillapodik, és minden a helyére kerül.
És akkor végezetül egy olyan átigazolás, amely aztán meg sem történt a nyár végén. Julián Álvarez ugyanis már június legelején, vagy június közepén bejelentette, hogy ő szeretne a Barcelonába igazolni az Atletico Madrid csapatából, és azért azt lehetett hallani, hogy a Barcelona is nagyon sok mindent megtett, Julián Álvarez egyenesen a sajtónak is nyilatkozta, hogy ő nem az Atletico Madrid játékosa szeretne lenni, Diego Simeone is megszólalta, az Atletico Madrid klubelnöke is megszólalt, óriási volt a felhajtás ez a téma körül, aztán végül nem történt meg ez az átigazolás. A Barcelona most ezzel nagyot veszített? Mert Gabriel Jesus azért mégiscsak leigazolta az utolsó napokban.
Egészen hihetetlen, magasan ez volt a nyár legnagyobb drámája, ami Álvarez körül zajlott, és azt gondolom, hogy egy tanmesének is beillik, ami történt. Azért régebben, főleg ugye Neymar 2017-es eseténél azt láttuk, hogyha egy klub kifizeti a kivásárlási árat, akkor mindegy, hogy az mennyire volt magas, elviszi az adott játékos, 220 millió euró volt akkor Neymarnak az ára. Na most azóta megszokhattuk, hogy a spanyolok elképesztően magas kivásárlási árat szabnak meg, hogy nehogy hasonló megtörténjen. Az Atletico Madrid is 500 millió eurós kivásárlási cetlit tett Álvarezre. Állítólag megígérte neki az odaszerződésekor, hogy egyszer majd elengedi az RC Barcelonához, de 2030-ig írt alá Álvarez 2 évvel ezelőtt, és ehhez képest nyáron, úgyhogy nem volt ott a klubja, nem volt körülötte senki a stábból, egy világbajnoki argentin mérkőzés után ő kijelentette, hogy álmai klubjába, a Barcelonába vágyik, és elhagyja az Atletico Madridot. Az Atletico ezen kiakadt, és jobban és látványosabban is akadt ki a nyilvánosság